végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny edzőkönyvének alján, amely a lábjegyzetként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúj Gergely, Elpop István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket. Ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm Önöket. Szombaton a végéhez ér az Eto és a Ferencváros idei versenyfutása. Mindkét csapat járt már hasonló cipőben. Az FTC például 1992-ben Diósgyőrben nyert úgy bajnokságot, ahogyan most a Győr nyerhet. Pont előnnyel kezdte az utolsó forduló, és Vukovics László két góljával győzött is. Elpap István ezt a meccset is felelevenítette a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjével, Vukovics Lászlóval.
Hihetetlen izgalmak várhatók szombaton 17 óra 15 perctől egyszerre négy pályán, de ebből főleg azon a kettőn, ahol a Ferencváros is a Győr lép pályára fizetik utolsó fordulójába, ki ne tudná, egy pont előnnyel a Győr vezeti a táblázatot, vagyis nyernie kell Kisvárdán ahhoz, hogy biztosan bajnok lehessen. Utolsó fordulóban sokszor dőlt már el bajnoki cím, olyan is volt, hogy egymással játszott két csapat, mint például 17-ben a Honvéd és a Videoton, de jellemzően inkább az ilyen párhuzamos harcok voltak jellemzőek, például amikor a Ferencváros 11 év után 1992-ben bajnok lett, úgyhogy az egész tavaszt végig nyerte, de a mögötte egy ponttal álló Vác is az egész tavaszt végig nyerte, és a csapat úgy ment Diósgyőrbe, hogy tudta, ha nyer, akkor 11 év után ismét bajnok. Vukovics László, ki más lenne itt velünk, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, annak a mérkőzésnek a meghatározó játékosa, mert hát a Ferencváros nyert 2-0-ra, kilőtte a két gólt maga Vukovics László. Szia! Hosszú tényszerű felvezetést próbáltam az egész elé adni. Na most jönnek
igen, lassan már nem is van.
Dehogy nem. Figyelj, most jön a dolognak a az érzelmi, meg a személyes része. Hát kezdjük onnan, hogy amikor nekivágtatok a tavasznak, hát azt nyilván nem gondoltátok, hogy minden meccset meg fogtok nyerni, meg majd a Vác is, és hogy a legvégére marad a döntés, de egy nagyon, nagyon egységes, nagyon erős Ferencvárost alakult ki, ugye Nyilasi Tibor keze alatt, amiben te alapember voltál.
Ez abszolút így történt. Az első négy meccs az úgynevezett győzelem döntetlen, pont a Vácot vertük meg az első tavaszi fordulóban 3-1-re az Üllőin. Győzelem, döntetlen, és ugye akkor 16 csapat volt az NB1-be, tehát 30 mérkőzésből állt, és utána 11 meccses veretlenségi sorozat lett Zsinórba a tavasz végén, és ahogy felvezetted, az utolsó meccsen utaztunk Diósgyőrbe, ahol ha nyerünk, akkor bajnokok vagyunk. Hát külön pikantériája volt a mérkőzésnek, hogy Nyilasi Tibor 1981-ben még játékosként volt legutóbb bajnok akkor a Ferencvárossal, és itt már edzőként érhetett föl először a csúcsra. Egy nappal előbb lementünk Diósgyőrbe, ugye Lilafüreden aludtunk. Hát nagyon-nagyon feszült volt a csapat, de nagyon bizakodó, mert akkor már 10 meccses nyereségi szériába voltunk Zsinórba. És az nagyon nagy dolog, amit sajnos a mai Ferencvárosnak most így, hogy a Győr kezébe van, nincs a saját kezébe a sorsa. Nekünk a saját kezünkbe volt a sorsunk, tehát ha nyerünk, akkor bajnokok vagyunk. És ide citáljuk, hogy 1963-ban úgy mentek le a Nagy Ferencváros, Albert, Rákosi, Fenyves is.
Dorogra.
Nyernek Dorogon, így van, akkor sőt, ott nekik a döntetlen is elég lett a Dorogon, és kikaptak, és így a Győri Eto lett először, aki Győri Vasasnak hívták, még Hidegkuti Nándor volt az edző, ők lettek a bajnokok. Na most vissza a mi meccsünk, az 1992. június 20-a, Diósgyőr, 30 ezer néző volt, ennek a fele ferencvárosi szurkoló, ami fantasztikus atmoszférát jelentett ott, 1000 fok volt, nagyon meleg, ugye Szakál begördült a buszunk, 5 órakor volt a mérkőzés, 3:30-kor értünk be a pályára, azt mondja Szakál, a Bodnár József úr, hogy megérkeztünk mind a 20 ezeren. És voltak egy ilyen fanyar humorral, de tényleg rengeteg ferencvárosi volt lent, a diósgyőriek is szép számba képviseltették magukat, és ott mindenképp szerettük volna megszerezni a vezetést minél hamarabb, de hát ezt könnyű mondani, ott a pályán kellett nekünk ezt realizálni, mert nagyon-nagyon meleg volt, és Fodor Imre, Isten nyugasztalja, hát ő egy óriási igazolása volt annak a csapatnak, télen került akkor oda, 92. januárjába, és fantasztikus félszezont futott ott a csapattal együtt, hát Lipcsei, Peti, Albert, és végigmehetnék az egész csapaton, Telek, évjátékosa lett ugye a Lipcsei, tehát nagyon-nagyon jó csapatunk
Simon
volt.
Tibi.
Simon, hát akkor mondjuk el a teljesen, Balogh, Simon, Telek, Kuznyecov, Keller, Pálink, Albert, Lipcsei, Fodor, a Balogh toronya volt a mén elől, de volt a Nagy Zsolt, a Vasil, a Szenes Sanyi, Patkós, és itt játszott akkor a Rácz László, aki híres szovjet válogatott, csak itt már ugye nem tudott olyan teljesítmény jutani, és Kok Robi is tagja volt ennek a csapatnak még, csak hát neki sem volt már jó az Ahilleszína annyira, mert ő egy szenzációs játékos volt. Ő még az előző Fradi Győr versenyfutásban lett részt, ugye 82-83, amikor egy döntetlennel bukta el a Fradi Győrbe, 3-3 lett, és avval a Győr lett akkor a bajnok. Na de vissza ehhez a mérkőzéshez, óriási volt a feszültség, és Fodor Imrére visszatérve szöglethez jutottunk, és a Fodornak a rugó technikáját nem kell ecsetelni, talán csak a fiatalabbaknak, de hát majd Détárival és Bognár Gyurival
betekedett. Ahova akarta, igen.
Ahova akarta, és jobb oldalról volt a szöglet, tehát jobbal kifele csavarta, és sikerült jól érkeznem, és 10 méterről a 4. percben befejeltem a Diósgyőr kapujába, hát akkor fölrobbant a stadion. Tényleg fantasztikus érzés volt, de tudtuk, hogy miskor a 4. perc nincs vége, és a 29. percben pedig egy újabb szöglet után Balogh torony fejesét még kiütötte a kapus, és talán 20 centiről kotortam be a kapuba, de rendkívül fontos gól volt, mert 2-0 ez már egy megnyugtató előny volt, és utána a Diósgyőr is sokkal hitehagyottabb lett, és olyan élményt szereztünk a szurkolóknak, és hozzátartozik a mérkőzéshez, hogyha nem Nyilasi Tibor a Ferencváros edzője, szerintem félbeszakad a találkozó, mert a szurkolók be akarták dönteni a kerítést a második gól után, leözöllöttek, és Nyilasi ment oda, és könyörgött Hipós Ferieknek, hogy ne, mert ha félbeszakítják a mérkőzést, akkor elveszik a 3 pontot, és akkor vége az egésznek, és hallgattak rá, Havasi Mihály ment oda vele, de Nyilnak akkora tekintélye volt a szurkolók előtt is, ugye Hipós, Birkás, stb. Voltak ugye a szurkolótábor vezetői. Óriási hangulat, félelme, hát ez most is libabőrös leszek, ahogy beszélek róla, és nem beszélve arról, hogy tényleg az egész tavasszal, ahogy mondod, ez egy fiatal csapat volt, itt nem volt elvárt a bajnoki cím, mert hát volt egy nagyon erős Honvéd, ahol Illés Béla, Pison, most nem sorolom végig, Bánfi, Csát, tehát nagyon-nagyon jó csapat volt, Vince, Greg, Kovács Kálmán, nagyon-nagyon jó csapat volt, és azt is sikerült megelőzni, és a Csank János féle Vácot, akik ugye 94-ben értek utána fel a tróra, most 92-ről beszélünk. És ezt a meccset akkor nekünk ott realizálni kellett, és hál' Istennek sikerült, és utána, ami következett, na az szerintem, aki ott volt szurkolóként, vagy bármilyen formában, azt szerintem örökre beleívódott az emlékezetébe, hogy akkor 60-ig volt csak meg az autópálya, és hazafele, hogy jöttünk azon az úton, ugye 180 km Budapestről Miskolc, és 120 kilométeret jöttünk falvakon át, és mindenféle házak előtt álltak emberek, és valamilyen zöld vagy fehér tárgyat lobogtattak, a kocsik, tehát annyira felbojdult az ország, mert tényleg az ország, hogy és a buszon felszálltak szurkolók velünk, szegény Gyenes András, ugye ez volt újságíró, és rengeteg ember, és a buszon már alig fértünk mi is el, és ez a hazaút, ez felejthetetlen, és utána a megkoronázása az egésznek, hogy a Fradi pályán várt minket egy Fradi Fiesta, aminek Arató András volt a műsorvezetője.
Az mennyire volt előre megtervezett buli? Én azon ott voltam egyébként, de az mennyire volt ad hoc?
Nekünk nem mondták, és szerintem ezt nagyon jól tették. Nem szabad soha előre
inni a megtervezőre. De az akkori médiában sem nagyon mondták, akkor honnan tudta az a 10-valahány ezer ember, aki ott volt, hogy ez van? Szájhagyomány?
ezen így nem is gondolkoztam, de ott annyira megmozdult gyorsan az ország, mert akkor még nem ez volt, hogy minden meccset ad a tévé, sőt, Fradiként is 3-4 hetente kerültünk mondjuk képernyőre, de természetesen ezt a meccset adta a televízió. Itt ez 5 órakor volt, ugye 7-kor fújták le, körülbelül 10-11-re értünk föl az Üllői útra, és addigra tényleg megtelt a stadion.
Hát az ideális érkezés.
Ideális érkezés, igen. Pörzse Sándor volt meg a riporter, emlékszem, ott navigálta, hogy hol jár a busz, merre jár. Hát akkor még a mobilról is csak a legkezdetlegesebbekről beszéltünk. 92-ben még nem voltak nagyon mobilok.
Semmi.
94-ben kezdtek jönni, úgy tudom, igen. Tehát nem tudták értesíteni, hogy merre jár a busz, de valahogy mégis voltak információk, hogy mikor indultak el.
Hát a falvakból, akinek volt vezetékes telefonja, az felhívta az Üllői úti irodát vélhetően.
Igen, hogy merre
így
jár a Ferencváros busza. És 20 ezer néző minimum, de lehet, hogy több, ott az Üllői út zöld gyepén álltak az emberek. Fodor Imre nyilatkozata marad meg leginkább, amikor ő pedig volt bajnok a Honvéddal, játszott Siófokon, az MTK-val is volt bajnok, tehát rengeteg helyen megfordult. Mondta, megkérdezte Arató, azt mondta, hogy tudtam, hogy jó helyre jövök, de hogy ennyire, az nem. Akkor megint fölrobbant a közönség. Tehát ez tényleg, aki belülről van, ez csak belülről lehet átérezni, hogy mit jelent a Ferencváros, mert ugye vagy szeretik, vagy nagyon utálják a klubot, de az biztos, hogy a legjobb játékosoknak ott meg kell fordulni, ott kell, hogy játszanak, és ha ez megtörténik, akkor az belülről el tudja mondani, hogy a semmihez nem hasonlítható, amit a közönség tud adni, viszont a másik oldal is megvan, hogyha nem úgy teljesítesz, akkor meg a másik oldalról kapod meg ugyanezt.
Hát ha már közönség, ugye te ott Diósgyőrben a 2 gólodat ráadásul a táborhoz rúgtad, tehát még csak az se volt, hogy ott legvadabb diósgyőri B-közép előtt szerezted volna, hanem pont a Fradi tábor előtt nem volt nehéz dolgod mondjuk oda szaladni. Az megvan, fel tud idézni, hogy akkor úgy mi szaladt végig rajtad, amikor először, majd másodszor is, mert ugye 2 volt, futottál
hát
a táborhoz?
Na. Hát ez soha nem felejtem el, ez életem egyik legcsodálatosabb, hanem a legcsodálatosabb napja a futballkarrieremben. Hát az első gólt mondom, a jobb oldalról adta be Fodor Imre, ott felé futottam ki, a tábora a másik sarokban ült. Tehát az első gólnál nem pont a tábor elé, de az ilyen katartikus élmény volt. Hát a második gólnál pont a tábor elé, az megint egy olyan annyira hidegrázos, mert az már ugye 2 gólos előnye, sokkal biztonságosabb, mint az 1 gólos. Tehát akkor már kezdtük elhinni, hogy most már egyre közelebb a bajnoki cím, és tényleg meg tudjuk csinálni. De annyira együtt volt az a csapat, és szoktam mondani, hogy egy csapaton belül nem kell mindenkinek jó barátnak lenni, hanem a pályán egy közös célért küzdünk, és ott kell kisegíteni egymást, és ebben a csapat rendkívül jól működött, azon túl, hogy a pályán kívül is például rengetegen mentek együtt nyaralni Görögországba, nagyon sokan töltötték együtt a szabadidejüket is, de ez nem feltétlenül annak, hogy a pályán jól teljesítsél, ott profinak kell lenni, viszont nem árt az, ha tényleg annyira becsülöd és tiszteled a társadat, hogy mindent megteszel a pályán, és ha ő hibázik, akkor kisegíted, oda-vissza. Hát volt hátul egy Telek Andrásunk, aki egy az egybe úgy szerelt, hogy fantasztikus, és most végigmehetnék egy Lipcsei, ott robbant be a köztudatba, hogy mekkora futballista, egy Fodor Imrét említettem. Tehát olyan egyéniségek voltak, akik ezt meghatározói voltak ennek a csapatnak, és ez 11 év után, nem is tudom, hogy volt a Ferencváros történetében ilyen, hogy 11 évig nem volt bajnok a csapat.
Hát ott az 50-es évek környékén szerintem volt, hogyha nagyon összeszámoljuk, de annak meg megint speciális abokai vannak, meg hát ugye az MTK-nak is volt egy nagy ilyen 10-es sorozata még ott az első világháborúnál, de a modern korban mondjuk valóban nem fordult elő. De nyilván nem lehet, tehát tényleg nem is volt annyira régen ez a 92, bár egyébként régen volt, de össze se lehet hasonlítani a futballt, meg ami a futballt körülvette azzal, ami ma van, de mondjuk a Ferencváros esetében, a Ferencváros ma hát bevallottan, meg az elmúlt években az európai kupák főtáblájára van a keret kalibrálva, a 90-es évek elején erről még olyan értemben nem volt szó, hogy légiós sem nagyon volt, hát Kuznyecov volt gyakorlatilag, sőt, hát Rácz László minősült légiósnak, meg Szenes Sándor, ami már önmagában jó hangzik, hiszen olyan magyarok, mint mi. De mondjuk Kuznyecov abszolút, ő tényleg ukrán légiós volt, de ezzel együtt az a mindennapi fradizmus, ami akkor létezett az Üllői úton, azért az már nincs, nem? Az abban a formájában már nem is tud létezni, ha akarna se.
Az nincs. Nekem sokkal szimpatikusabb volt, de Telek András is lenyilatkozta, és ha megkérdezik a régieket, hát nyilván most mondják, hogy a külföldiek, meg most már EU szabad áramlás, stb. A minőségi légiósok ellen most sem vagyok, mert Kuznyecov az volt például, egy fantasztikus jó futballista, ő kellett ahhoz az egész történethez. de ott az, hogy volt a kultikus Simon Söröző, ugye a Hegedűs Gyula utcából a játék. Ne itt
akkor a Nagy Magyarország térképpel a hátsó falon, már a 80-as években, hogy öröm volt nézni.
Igen, de hát ne úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy a játékosok oda inni jártak, hanem az egy találkozási pont volt, biliárdasztallal, beszélgetéssel, vacsorázással, ebédeléssel.
Szurkolókkal.
Találkozhattak szurkolókkal, testközelből a játékosok, és az óriási élmény volt, hogy tényleg tudtuk azt, hogy ők mit várnak el tőlünk, a nyilván győzelmet, de személyesen ismerték a játékosok, edzésekre kijártak, a hátsó pályára, ott voltak a pálya mellett, hát nézek régi felvételeket néha, és látom, hogy a Springer szobor mellett ott áll 150 ember a kapu mögött. Hát ma elképzelhetetlen lenne, hogy a korlát mögött állnak az emberek, és berohantak a gólra.
A Springer szobor mellett állhatnának, csak az kívül van a stadionon pillanatnyilag.
Most kívül van, igen, de
ott simán.
Régi Albert pályán, hát ott álltak és berohantak. Hát volt, amikor Simon Tibinek ugye a híres szegény, ő is meghalt, ugye 37 évesen, szörnyű erről beszélni, de akkor még kicsi volt a fia, őt is Simon Tibinek hívnak, és
igen,
hívták, vagy hívják, és akkor mondták neki, aki éppen nem játszott, hogy menj oda apához, ott van, és csak, és akkor bezaladt a pályára, azt mondták, hogy mit csinál, gyorsan leterelték, hogy nem szabad ilyet, de a szurkolók betűzték, hogy menj oda apához, ne ad neked valami csokit, vagy valamit, de hát hihetetlen, hogy milyen jelenetek zajlottak le, és nagyon jó volt a hangulat, nagyon egybe volt az a csapat. És hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy rengeteg saját nevelésű játékos volt. Hát a hátulról elkezdem mondani, Balogh Tonó, Telek András, Albert, Keller ugye 18 évesen jött,
Simi.
De utána a Pálink, Simi is, ugye KS is volt, de 16 éves korától már itt volt. Hát elő Léna, Nagy Zsolt, tehát rengeteg saját nevelésű játékos, a Lipcsei 18 évesen került ide, ugye. De nagyon jó, hogy a saját utánpótlásra tudtál építkezni, és az ottani szurkolók azok nagyon megbecsülik azt, aki saját kutyán kölyke, mert jártak ki meccsekre, ugye a Népligetbe. Egész napos program volt reggel 9-től délután fél 5-ig, vagy amíg a nagycsapat be nem fejezte, hogy végignézték a korosztályokat, tudták, hogy melyik korosztályból kivárható, aki az első csapathoz jön. Én tudom, hogy most más világot élünk, és én a minőségi focisták ellen soha nem vagyok, mert a Fradiba is föl tudok sorolni 7-8-ot, aki minőségi légiós most. Na de van másik 15, akire szerintem, véleményem szerint ugyanolyan magyar találni.
Csak lehet, hogy többe kerül, ahogy szokták mondani. Na menjünk vissza még picit 92-be. Ugye nem csak ti voltatok, mert akkor nagyon egyszerű lett volna, hanem volt a Vác is. És szépen a Vác is ugyanúgy nyerte ezeket a meccseket, hogy mondtad ezt a nagy győzelmi sorozatot. És pont mert mobil nincs, a tévé kevesebb meccset adott, tehát nyilván ezzel előfordult, hogy nyertetek. Na, mit játszott a Vác? És akkor kiderült, hogy a Vác is nyert. Ezt viszont azért kellett kezelni, hogy nem tudjátok őket leszakítani. Megvan az az egy pont előny, de az egy sosem ő kettővé.
Hát és olyan mérkőzések voltak közt, tehát most mind a 11-et nyilván az adási idő miatt nem tudom végsorolni, de például egy Újpestet fogadtuk a Illőin, ugye ott is 25 ezer néző.
Ez a Milisics öngólos meccs volt, ugye?
Az igen, amikor a Nyíl mindig elmondta a Sport TV-be, hogy ugye én azt mondtam neki, hogy ne szomorkodj, hogy egy győztes gólt lőttél, kim van a neved a táblán, és akkor ugye üldözött az acél meg egy pár ember, hát szegény ugye 2-2-nél a lábáról pattant be, és abban nyertünk 3-2-re. De hát ez egy nagyon jó Újpest volt. Ott volt szerencsénk is, de a szerencséje annak van, aki tesz érte véleményem szerint, és mi sokat tettünk ezért. Az MTK pályán úgy nyertünk, hogy szegény Zsiborás életében nem kapott talán olyan potyagolt, hogy 35-40 méter az oldalvonaltól fölívelt a Pálink a labdát, fölnyúlt érte, lejtette elém, én meg 5 méterről bekotortam. Is,
nem ott, nem ott állították voltak ki a fodort, mert valami teljesen blőd. Tehát körülbelül ilyen hamarabb elvégzett szabadrugás mezlevétel. Tehát körülbelül ez volt a...
Na. Igen. Jó, igen, hát... ez történt, és ki is hagyott egy meccset, de hál' Istennek ott azt meg tudtuk nyerni nélküle is. Tehát visszatérve, hogy figyeltük a Vácot, de leginkább szerintem egy profi az magát figyeli, hogy a te meccs, és a saját kezedben volt a sorsod. Tehát ha te nyertél, akkor hiába nyert a Vác, és az őrítő lehetett nekik. És még egy sztori az utolsó fordulóra, hogy Vácon kiírták, kérdez, a Vác a Veszprémben játszott az utolsó fordulóba, és kiírták a fél időben, hogy a Diós Győr vezet a Fradi ellen. Kosta Janit meg a Nagy Tibit azóta azzal cukkoljuk, hogy egy fél időben azt gondolták, hogy bajnokok, hogy milyen érzés voltak a 92-ben, de hát mindig ugratjuk őket, de hát azt a kiírót, aki ott a tábláért felelős volt, azt eléggé lecseszték, mert ez eléggé fals információ volt, mert természetesen a szünetben már 2-0 a Fradi vezetett Diós Győrbe.
Valószínűleg annyit tudott, hogy 2-0, de hát miután a Diós Győr játszott otthon, ezt ő úgy értelmezte, hogy akkor elől a hazai, az a kettő, igen, hátul igen. A vendég. az a nulla. Na, még erre a szombatra, ugye most fordított a helyzet, tehát most a Fradi az üldöző, most a Győrnek nem szabad botlania, hát mint ha Diós Győrbe menne a Fradi, mondjuk a Győr úgy megy Kisvárdára.
Igen. És pont erre gondoltam, ha most a Fradi lenne, akkor ugyanaz a szituáció lenne, csak a Győr van, ahogy
hát
mondod.
Akkor teljesen, csak most a Győr van. Szóval most, mik a megérzéseid, ha te Robikin vagy, nem vagy az, de ha te Robikin vagy, akkor hogyan küldött pályára a Fradit, és ha te Borbé Balázs vagy, akkor hogyan küldött pályára a Győrt?
Hát Robikin vagyok, akkor azt mondom, hogy gyerekek, mi tegyük meg azt, hogy nyerjünk, aztán amire elég, elég, nem, tehát úgy álljunk bele a mérkőzésbe, hogy az utolsó mérkőzés, profik vagyunk, mindenképp megnyerjük, aztán amire kifutja, annyira lesz elég. Tehát a Fradinak már nincs a saját kezébe a sorsa, ez borzasztó érzés. Egyszerre fog menni a két meccs. Mai modern világban azonnal tudni fog mindenki mindent, hogy ha változnak az eredmények. A másik meccsre meg rátérve, a Győrnek óriási fórja van abban, hogy a saját kezébe a sorsa. A Kisvárda, ugye Révész Attila elég keményen beleállt egy jó pár játékosba, el is küldtek emberkéket, mert azt mondta, hogy nem alkalmasak az NB1-re. Nagyon rosszul szerepelnek az utóbbi 2-3 meccsen. De most erre a meccsre azt mondta, hogy összeállnak.
Hát Révész nem az a típus, aki úgy beletörődik bármibe. Ez egy elég hiú embernek tűnik, szóval őt nem érdekli az, hogy a Győr emiatt nem lesz bajnok esetleg, mert egy döntetlen elér a Kisvárda.
Sőt, ő boldog lenne, ha ő akkor azt mondaná, hogy ők tisztességesen beleálltak.
Király csinál.
Elvették a Győrt, mondjuk csinálnak egy döntetlent, a Fradi nyer, akkor a Fradi lenne a bajnok. De én a realitásokat figyelembe véve azt gondolom, hogy a Győr jobb a játékos állománya a Győrnek, és a Győrnek lesz legalább 6-7 helyzete Kisvárdán, ha 2-3-at berúg, akkor megnyeri a mérkőzést. Tehát ezen fog múlni szerintem, hogy a kisvárdai kapus élete meccsét véti el vagy sem, és a Kisvárda a 2-3 lehetőségéből mindent gólra vártja, akkor szerezhet pontot véleményem szerint. De ha százalékosan kérdezed, akkor szerintem 75-80% esélye van a Győrnek a bajnoki címre.
Hát ja, nyilván már maga a pontelőny, bár ugye a magyar futball azért ismer olyanokat, amikor például a Fradi sem tudott nyerni, volt az ominózus Debrecen elleni meccs az Üllői úton, amikor...
Hát Szentes Lázár, na, igen, a végén hát kapott, igen.
Azt senkinek se kívánjuk, de voltak ilyenek, meg a kedvenc példám, az nem is tudom, 89-ben, vagy mikor volt, amikor az Újpest lett a bajnok, vagy 90-ben, amikor az Újpest lett a bajnok, úgyhogy a...
Már kirúgták a Varga Istvánt.
Hát két forduló volt hátra, és azt hiszem, akkor még 2 pont járt a győzelemért, 6 pont volt, 2 forduló, és 6 pont volt az MTK előnye, de még volt egy elmaradt meccse az Újpestnek, azt megnyerte. Utána jött egy Újpest MTK, azt is megnyerte, de akkor még mindig volt 2 pont előnye, és 3 gólnyi gólkülönbségnek kellett lennie. Csak az Újpest valahogy nyert 2-0-ra, azt hiszem a Honvéd ellen, az MTK pedig elment Vácra, ahol, tehát a Vácnak teljesen mindegy volt, és a végén egy Fekete Rudolf nevű ember valahogy szerzett egy gólt, és kikapott az MTK 2-1-re, és az Újpest lett a bajnok, a Vargát meg kirúgták. Az Újpest, a bajnok Újpest edző.
Az MTK
persze.
1-0 Jován góljával, és akkor minden tisztának látszott. Az Újpest meg úgy nyert, hogy a Szabó Vöri...
Igen, ő szerezte a 2 gólt.
Nem? Addig talán 2 gólja volt NB1-be összesen, és ezen a mérkőzésen sorsdöntő 2 gólt rúgott. Az MTK pedig úgy ment le, hogy most elmondtál mindent, úgy veszett el a bajnokság, hogy az Újpesten meg csalódás volt ez, amit mondtál, hogy 2 forduló vége előtt esélyük nincsen, kirúgták szegény Varga Istvánt, és bajnok lett a csapat.
Utána megmagyarázkodtak, hogy nem játszott elég szépen az Újpest, tehát így még edzőt nem küldtek el, mondjuk Elek Gábort küldték el a Fradi kézisektől, úgyhogy a hazai vereség után aztán nyertek ezerrel meccsbe, és végül majdnem megnyerték a BL-t. Na mindegy, de az egy másik sportág.
És ott az MTK-nál pedig Verebes volt az edző.
Hogyne.
Igen. És tudom, mert több MTK-sal beszéltem, hogy ott egyszerűen nem tudták elképzelni ezt, amit mondasz, hogy 2 forduló az vége előtt 6 ponttal vezet. Vagy lehet, hogy abban a rendszerben még csak 4 pont volt, meg 2 pont.
Nem, 6, mert volt egy elmaradt meccse. Volt az Újpestnek egy elmaradt meccse. Így volt 6. Így volt 6.
Tehát itt onnan elveszteni.
Itt mindennek történnie kellett. Mindennek is, hogy ezt az MTK ne nyerje meg. Hát ekkora csodára most szombaton nem lesz szükség, de azért ettől függetlenül természetesen, ha a Győr csak azt lejátsza, amit tud, és a Győr azért nem keveset tud, ráadásul hozni szokta, akkor ezt a bajnoki címet emberi számítás szerint nem bukja el.
Majd őket a tét.
Hát kérdés, hogy meddig egál a meccs? Igen, hát sokat számít. Mondjuk a 70. percben döntetlen, ott már a tudás már kevésbé számít. Hát majd meglátjuk.
Igen, de ha mennyire tudod fölőrölni az ellenfelet, tehát azért kell ritmus diktálni, azt szokta mondani, hogy jobb csapatnak a gyengébb ellen, hogy fáradjon, mert előbb-utóbb
belehibáznak.
Hát hogyne. akkor nem fog. De ugyanez volt most a Győrnek a Diósgyőrrel, 30 percig.
Így van.
Diósgyőr nagyon jól tartotta magát. Megrúgta az első gólt, aztán meg a fél idő előtt nagyon jó a másodikat, aztán kivégezték a Diósgyőrt. De ez a kérdés, hogy most ez hogy fog működni a Győrnél, és mennyire nyomja őket az esélyesség terhe, mert hát 2013-ban voltak Pintér Attilával legutóbb bajnokok.
Há, persze.
És ő, tőlük senki nem várta ezt az eredményt.
Jó, előtte meg, 80, előtte meg 83-ban.
82-83, így van. És most Világi Oszkár, aki ugye Dunaszerdahely volt a fő profil, ott volt minden, és még soha nem tudott aranyérmet nyerni sehol, és most Győrbe megadatik ez a lehetőség, óriási lehetőség előtt áll a Győr, és hát nem beszélve arról, hogy a Bajnokok Ligája az mennyivel több pénzt jelent, meg ismertséget minden szinten, mint az Európa Liga, tehát óriási a tét az utolsó fordulóba. A Ferencváros szerintem meg fogja nyerni a saját mérkőzését, a Győr pedig esélyesebb a Kisvárda ellen, de hát a Kisvárda nem fogja olcsón adni a bőrét. Itt az a kérdés, hogy a győriek, még egyszer mondom, hogy a helyzeteiket milyen arányban tudják kihasználni.
Na jó van, hát ez legkésőbb 4-8 felé tudni fogjuk szombaton mindent, hogy ki a bajnok, meg azt is, hogy ki a harmadik, meg ugye még az se dőlt el. Vukovics László meg nyilván majd ugyanúgy nyomon követi a történteket, mint én. Vuko, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, aztán meglátjuk, hogy mivel futja ki magát az NB1. Köszi szépen!
Én is köszönöm!
Vukovics Lászlóval a hétvégi bajnoki zárás apropóján Elpap István beszélgetett. Most pedig jönnek a hírek, aztán folytatódik a hazafutás.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Hosszabbított Böde Dániellel a Paks. Megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Fokozatosan beborul az ég. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Böde Dániel megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A Tolnaiak csapatkapitánya a 21. élvonalbeli szezonjára készül. Pályafutása során eddig 527 első osztályú mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 172 gólt és 75 gólpasszt jegyzett. A paksi színekben minden sorozatot figyelembe véve már 374 meccsen viselte a klub mezét. A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, két idényre írta le a Tolnai klubbal, amelyben Magyar Bianca vezetőedző folytathatja két éve megkezdett munkáját. Két arany, egy ezüst és két bronzéremmel minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságát zárta a magyar tekvándó válogatott. Münchenben a mai utolsó versenynapon Bán Diana és Dénkis Zoltán paratekvándós egyaránt az ötödik helyen végzett, míg az épeknél Klajkó Dávid kilencedik lett első EB-jén.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Folytatódtak az Ukrajna elleni légitámadások. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5 haltak meg, köztük egy gyermek is, és mintegy 40 megsebesültek. A keleti ország részben lévő Harkivban 28, a déli Odessa megyében pedig 2 sérültről tudni. Ezt az ukrán elnök közölte. Volodymyr Zelenszky hozzátette, országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, köztük több mint 50 lakóépület. Az orosz hadsereg 50-nál is több rakétát, és több mint 650 drónt vetett be éjszaka, főként Kijevet és környékét támadták. Az embereket felszólították, hogy vegyék komolyan a légiriadókat. Tegnap a háború kitörése óta a legnagyobb orosz támadás érte Kárpátalját is. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit bekéretett a tegnapi nagyszabású orosz támadás után. Orbán Anita Facebook oldalán közzétett videójában elmondta, közölte az orosz diplomatával, hogy a magyar kormány elvárja a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, és azt, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi, békés, tartós lezárása érdekében. Nőtt, de még mindig az uniós átlag alatt van a nők aránya a magyar parlamentben. Erről írt közösségi oldalán az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes szerint az új kormány már a megalakulásával hatalmas eredményt ért el, mert a nők arányát nézve Magyarország áprilisban világviszonylatban még a 141. helyen állt, most pedig a 90. körül van. Az új országgyűlésben a nők aránya több mint 27%-ra emelkedett. A vízügy országosan összehangolja a vízhiány elleni munkát. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az első intézkedések az elmúlt napokban lehullott eső miatt megemelkedett vízszintek megtartását szolgálják. A további víz-visszatartási célú beavatkozások között szerepel például a holtágak, belvízcsatornák feltöltése, ökológiai célú vízpótlások biztosítása. Vasárnap tartják az élet menetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul. Emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke. A menet célja kiállni az emberi méltóság, az együttérzés és az élettisztelete mellett, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és mindenfajta előítéletnek.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a bábolnai csomópont és Biatorbágy között szakaszos torlódásra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap felhősebb időre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel, majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok várható. A délkeleti tájakon lesz melegebb.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és maradunk a labdarúgás témakörénél, hiszen a 90-es, 2000-es évek egyik legjobb magyar csatára, a kétszeres gólkirály, 25-szörös válogatott Tököli Attila ma 50 esztendős, Isten éltesse. Ebből az alkalomból Cserés Bendegúz beszélgetett vele.
Hogy ünnepled az 50. születésnapod? Milyen lesz az a nap?
Szerintem ugyanolyan lesz, mint a többi. Tehát nyilván csak ez egy nap, egy dátum, amit általában ugye megünnepelnek az emberek. Nyilván holnap edzéssel, meg délután egy kis focival majd.
Hát, hogyha jól tudom, ez egy öreg fiúk válogatott mérkőzés lesz.
Így van, Karancslapújton lesz egy jótékonysági mérkőzés. Amikor tudok, elmegyek, most úgy alakult, hogy el tudok menni. Remélem, hogy el fogja érni a mérkőzés a célját, és tudunk segíteni.
Azért gondolom, egy ilyen vérbeli focistának nem is kell jobb ünneplés, mint az, hogy edzést tarthasson, és aztán még pályára is léphessen.
Igen, így van, most egy kicsit sűrű lesz a nap, de bízunk benne, hogy egy jó nap lesz, és jól fogjuk érezni magunkat. Ezt szeretjük csinálni már régóta. Hál' Istennek még azért néha most is megy.
Egyértelmű volt, hogy labdarúgó leszel? Vagy ezt a pályát választod?
Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván kell hozzá a szerencse is, meg sok minden. Tehát ez nem úgy működött abban a világban sem, meg most se, hogy én eldöntöm 4,5 évesen, vagy 8 vagy 10 évesen, hogy focista leszek, és az leszek. Azért ez egy elég hosszú, rögös út, de gyakorlatilag én, ahogy visszaemlékszem, állandóan a pályán voltam és fociztam. Kortársakkal, idősebbekkel, tehát én egy Pécs mellett egy faluban nőttem fel, Bogárdon, ahol koriban szerintem ilyen 900 környékén most is talán ezren alaknak a faluba, tehát egy kis falu. Nagyon más lehetőség nem is volt igazából, csak a foci, de mi kint voltunk állandóan a pályán, és fociztunk. Aztán jött egy olyan lehetőség, hogy pécsi utánpótlásba be lehet kerülni. Aztán megfeleltem, utána meg végigjártuk a szamárlétre.
Könnyű volt ezen a szamárlétrán végigjárni olyan értelemben, hogy inkább a tehetséget tudtál előrébb kerülni, vagy inkább kemény munkával?
Én azt gondolom, hogy ez összetett dolog. Szerintem az nem működik, hogy valaki csak keményen dolgozik, és akkor előbb-utóbb ez menni fog. Tehát a kettő együtt jár, mert ha valakinek nincs tehetsége, akkor dolgozhat akármennyit. Én azt gondolom, hogy attól nem fogja megtanulni. Mert kell hozzá mind a kettő. Nyilván próbált az ember az évek alatt fejlődni, ellesni mástól is a dolgokat, úgyhogy hál' Istennek sikerült.
Hogy emlékszel vissza arra az időszakról, mi volt az, ami miatt így tudtál fejlődni? Ott már lehetett tudni, hogy csatár leszel?
Én azt gondolom, hogy ez egy alap dolog, hogy nincs olyan játékos, aki mit tudom, ne próbált volna ki több posztot, vagy ne kellene kipróbálni. És főleg az igazi, én azt gondolom az, hogyha mindenki mindenhol is játszik egy kicsit, mert minden posztnak megvannak a sajátosságai, és abból nagyon sokat lehet tanulni.
Milyen volt a Pécsnél játszani?
Én azt gondolom, hogy Pécs nem egy túl nagy város, nem is kicsi város azért, de azért csak egy vidéki kisklubnak számított akkor, bár ugye NB1-es klub volt, de nem voltak olyan körülmények, mint most, maradjunk annyiba. Még játszottunk vörös alakon, meg fekete alakon, meg mindenen is, meg földes pályán is.
De onnan azért akkor ki lehetett tűnni, nem? Tehát, hogyha NB1-es csapat volt, még hogyha nem is mondjuk a top csapatok között, de könnyebb lehetett ott kitűnni, hogyha jól játszott-e?
Én azt gondolom, hogy bárhonnan ki lehet tűnni, hogyha jól játszik az ember. Nyilván nem mindegy, hogy egy megye 3-os csapatba játszol jó, vagy egy NB1-es csapatba játszol jó, ez nem mindegy, ez a történet, de kitűnni mindenhonnan ki lehet. Nekünk egy nagyon jó korosztályunk volt, tehát ugye akkor még máshogy voltak a úgymond a korosztályos besorolások nem január 1-től december 31-ig volt, hanem a szeptembertől szeptemberig volt, azt hiszem, az évjárat, tehát biztos, tehát most én ugye 76-os vagyok, a 75 szeptember egy után születettek, azok még hozzánk tartoztak abba a korosztályba, tehát egy kicsit így azért kacifántosabb volt a dolog, de az biztos, hogy jött egy jó társaság jött ki, és ebből a korosztályból azért, hogyha csak az úgymond akkori serdülő egyes csapat, ami most szerintem ilyen 14-15-nek felel meg, már abban együtt játszottunk a Dárdaipalival, meg a Fehér Csabival, tehát azt gondolom, hogy azért az elég ez, hogy egy korosztályból három vállalat egy játékos is kijött.
Ugye volt egy kölcsönszerződésed a Beramentnél, még ebben az időszakban, aztán utána pár évre rá Pécsből Dunaújvárosba igazoltál. Azt jól tudom, hogy lett volna lehetőséged arra is, hogy itt már a Ferencváros az igazolj?
De igen, jól tudod. Igen, tehát ha már a felnőtt karrierről beszélünk, 93. októberében sikerült bemutatkoznom pont a Ferencváros ellen Pécsen az NB1-be, egy 0-0-ás mérkőzés volt, de hát az egy nagy dolog volt, én azt gondolom akkor, hogy ugye nem volt fiatal szabály, meg nem voltak ilyen egyéb dolgok, mégis akkor bár a Dárdaipari játszott a felnőtt csapatba, a Fehér Csabi is, tehát így azért abban a 93-94-es szezonban több 17-18 éves srác, vagy DNS Andrés is, aki egy éve volt idősebb nálunk, ő is játszotta már a Pécsbe. Tehát valószínű, hogy valamit azért láttak bennünk, hogy oda tudtunk kerülni, több-kevesebb sikerrel nyilván. Igen, utána volt egy fél éves beremendi kitérő, akkor egy kicsit egy más gondolkozású vezetés lett Pécsen, és hát azt hiszem a Pali kivételével majdnem mindenki, a Fehér Csabi is egy NB2-es csapathoz került fél évre, tehát így nagyon sokan. De én azt gondolom, hogy nyilván az azért jót tett nekünk, hogy 18 évesen akkori másodosztályba tudtunk játszani, és hát igen, utána azért visszatérés. Aztán amikor már folyamatosan játszott az ember NB1-be, azért milyen voltak megkeresések, ami jó esett az embernek, meg jó volt, de dönteni kellett mindig, hogy mit csinál az ember, meg hova megy. Én akkor úgy éreztem, hogy hogy Újvárosba akarnak talán a legjobban, és azt gondolom, hogy jó döntésnek is bizonyult.
Ez volt az első számú szempont?
Nézd, mindig több szempontot kell szerintem figyelembe venni egy játékosnak, amikor eligazol valahova, de azt gondolom, hogy a legfontosabb igen az, hogy őt akarják. A vezetők, az edző, mert akkor lehet, vagy akkor tud az ember, akkor érzi azt, hogy bíznak benne, stb. És akkor lehet egy igazán jó együttműködést végrehozni.
Gondolom olyan szempontból nehéz döntés lehetett, hogy végül is Magyarország egyik legnagyobb klubja is szóban van, akkor ugyanúgy meg kell maradni a realitás talaján. Végül a Duna Újvároshoz igazoltál. Ott milyen időszakokat éltél meg?
Hát én azt gondolom, hogy Újváros volt az a hely, ahol gyakorlatilag ki tudtam bontakozni, vagy nem tudom, tehát hogy az első sikerek ott jöttek, tehát még másodosztály volt, amikor odaigazoltam, feljutottunk, aztán volt egy ötödik helyünk, a harmadik évben bajnokságot nyertünk, a negyedikben másodikak lettünk, az ötödikben meg negyedikek, de azt gondolom, hogy elég sikeres történet volt ez a Dunaújvárosi időszak.
Ez nem volt egy nagy kockáztatás, hogy egy NB1-es múltat megjárt fiatal játékos másodosztályba igazol?
Azt szokták mondani, hogy kockázat nélkül nincs győzelem. Mindenben van kockázat, tehát nem lehet tudni azt, hogy most oda kerültem volna egy NB1-es csapathoz, ott mi lett volna, vagy mi sem lett volna, tehát ez mármint utópia, ez fejtegethetjük, de szerintem felesleges. Én akkor így döntöttem, azt gondolom, hogy jól döntöttem, és jól is éreztem magam, úgyhogy tényleg jöttek a sikerek is, úgyhogy szerintem jó döntés volt.
És még BL selejtezőt is játszottál?
Igen, és sajnos nagyon kevésen múlt, hogy nem jutottunk be a főtáblára akkor. Ugye egy itthoni 2-2, után 2-1-re kaptunk ki a Rosenborgtól, ahol azért nekünk gyakorlatilag az egész csapatnak nem volt szerintem annyi nemzetközi mérkőzése, mire oda jutottunk a Rosenborghoz, hogy mi náluk egy játékosnak. És ezt se tudjuk, hogy mi lett volna, ha, de azt gondolom, hogyha ott azon a két mérkőzésen mi az alapcsapatunkkal tudunk játszani, akivel megnyertük a bajnokságot, és nem lettek volna sérülések, akkor még az is lehet, hogy sikerült volna akkor egy BL főtáblára kerülni.
És azért az egy óriási szó lett volna, meg is nem tudom, mert hogyha így a mából visszagondolok, hogy egy Dunaújváros ugye tovább is jött egy Hajduk Splitten, és utána még talán a Rosenborgon is, ez ma is egy elképesztő eredmény lenne bármelyik csapattól.
Azt gondolom, igen, hogy ez így van. Szerintem pont egy fikasznyi esélyt se adtak nekünk arra, hogy már akár a Split ellen tovább tudunk jutni. Ez sikerült. Aztán szerintem két jó mérkőzést játszottunk a Rosenborggal is. Mindig nagy dolog szerintem, hogyha nemzetközi szintéren helyt tud állni egy csapat. Én azt gondolom, hogy abban az időben, ugye manapság divat nézegetni azt, hogy milyen költségvetése van a csapatoknak, meg stb. Nyilván akkor ezek az információk azért annyira nem álltak rendelkezésre, de azt azért láttuk, hogy az elmúlt öt évben a Rosenborg minden évben BL főtáblás volt, és azért egy más kávéhez volt ilyen szempontból. Megpróbáltuk, nem sikerült, de én azt gondolom, hogy akkor büszkék lehettünk magunkra is, sőt, én úgy éreztem akkor is, meg még most is, hogy akkor azért nagyon sokan büszkék voltak a csapatra.
Ekkoriban már kaptál külföldről vagy más csapatoktól ajánlatokat? Mert a Ferencváros beigazolásoddal kapcsolatban mondtad még egy másik interjúban, hogy volt akkor már külföldi ajánlatod.
Na ez is egy olyan történet, ami lehet, hogy a mai fiatalokat, de akár még az idősebbeket is, akik még benne voltak a labdarúgásban, vagy nem voltak benne, meglep. Tehát mi akkor azért elég keveset tudtunk ezekről a dolgokról. Azért ebbe a mai social médiás világban körülbelül valaki valamit elhint a világ másik pontján, azt 5 perc múlva itthon is tudjuk, és azért nagyon sok pletyka is terjeng. Mivel ez abban az időben nem így ment, úgyhogy ilyen utólagosan lehetett hallani, hogy voltak érdeklődők, de konkrétan nem sok minden jutott el az emberhez.
Mai szemmel ez volt a legjobb döntés, vagy akár az akkori szemeddel az volt a legjobb döntés, hogy a Ferencvárosba igazolsz, ha jól tudom, 2002-ben.
Igen, akkor viszont már volt egy olyan lehetőségem, hogy kimentem volna Hollandiába a Nagy-Bretagnához. Ez akkor volt egy olyan döntés, ami miatt akkor úgy döntöttem, hogy nem. Amit nyilván, hogyha az ember tudta volna, hogy utána a bizonyos dolgok úgy fognak következni, ahogy következtek, de előre láttad volna, akkor lehet, hogy máshogy dönt. De én nem így döntöttem. Nyilván egy jó páran azt mondták, hogy hülye vagyok, meg nem tudom mi. Benne van a pakliba, sok döntést kell hoznunk az életbe. Én akkor ezt hoztam, és utána úgy alakult, hogy a Ferencváros lett a következő állomás.
A Ferencvárosnál most külső szemmel megnézve, ugye számos sikert értél el, de mellette voltak azért negatívumok is, szurkolókkal összetűzés, ugye az ominózus pálya megszállás. Azért ez egy ilyen elég kettős képet fest, és most is azt látom, hogy a fradi szurkolók azért szeretett játékosok között emlegetnek téged. Benned mennyire van meg ez a kettős érzés a Ferencvárossal kapcsolatban?
Hazudnék, azt mondanám, hogy csettintésre elfelejti az ember azt a 2003-as utolsó mérkőzést, mert nem lehet. De nyilván az idő az megszépíti a dolgokat. Én azt gondolom, hogy jó időszak volt a Fradinál, azért csak nyertünk két kupát, nyertünk bajnokságot, másodikok lettünk, tehát én azt gondolom, hogy ez abszolút belefér egy top életébe. Nyilván a szurkolók mindig azt szeretnék, hogy minden egyes évben csak a Fradi legyen a bajnok, de hát ez nem így működik. Meg tudjuk, hogy előtte se úgy működött, meg utána se. Most ugye nyilván van egy olyan időszak, vagy volt. A hétvégén ugye kiderül, hogy zsinórba azért 7 bajnokságot megnyerni, az nem kis dolog. Most ugye a 8. sikerül, az majd kiderül. De nem lehet mindig. De összességében viszont, ha megnézzük az egész sztorit, akkor azt gondolom, hogy azért abszolút pozitív az egész.
Hát mégis sok Magyarország akkori legjobb csapatában játszott el. Tehát ott azért gondolom volt egy olyan érzés, hogy ott vagy a csúcson, legalábbis honi szinten.
Igazából ugye, tehát én amikor Dunaújvárosban megnyertük a bajnokságot, másodikok lettünk, tehát ott voltunk elől, nyilván ismerték az ember, tudták, hogy milyen focista, stb. A Fradiban játszani azért az mindig egy, szerintem egy különleges dolog. Az ország legnépszerűbb csapata, akárki akármit mond, ez így van. Tehát ezt mindenki tudja. Most nyilván lehet, hogy az ország egyik fele akkor szeretett, a másik fele meg pont azért utált, mert a Fradiba igazoltam, előtte meg mondjuk nem utáltak, mert Dunaújváros ez egy semleges csapat, ugye? Mert ilyenek vannak benne, de én azt gondolom, hogy ezzel nem igazán kell foglalkozni. Én megpróbáltam mindig a legjobbat nyújtani, ami kijött belőle, az kijött, de hát azért még hál' Istennek azért néha megismernek, és jól esik az embernek.
És hát ezután a Köln meglátott benned valamit. Nem tudom, hogy akkoriban mennyire volt, vagy mennyire lehetett egyszerű magyar játékosként külföldre igazolni, külföldre kerülni, mert a nemzetközi porondon talán nem a legfényesebb éveit élte a magyar labdarúgás. Egyrészt hogy élted meg a Kölnbe igazolást, másrészt ők hogy élték meg, hogy ők milyen szemmel néztek arra, hogy itt egy új magyar játékos?
Na hát ezt tőlük kéne megkérdezni, hogy ők milyen szemmel néztek, vagy ők hogy élték meg. Én úgy éltem meg, hogy nem a legsikeresebb időszak a pályafutásomban nyilván, de azt gondolom, hogy azért nagyon sokat tanultam abból az időszakból. Azért úgy kívülállónak érezni magad egy csapatnál, meg egy országba, azért az nem egyszerű történet. Nyilván én azt gondolom, hogy ilyen sablonnak meg nem tudom minek tűnik, de azért, amíg mindig megnézzük Németországba is például, azért a külföldnek sokkal többet le kell tenni az asztalra ahhoz, hogy játszon mindegy németnek. Tehát nem egyszerű. Nálunk ez sajnos fordítva van, de az más kérdés.
Megfogalmazódott bennem a kérdés, hogy melyik csapatot tekinted inkább pályafutásod csúcsának? Tehát azt a Kölnt, amely nemzetközi szinten egy ismert név, és akkor Bundesliga 2-ben volt, vagy pedig azt a Ferencvárost, amely nyilván akkor magyar bajnok volt, és nemzetközi porondon is kipróbálhatta magát selejtezőkben.
Ez egy érdekes kérdés, tehát azért a magyar bajnokság volt azért a Bundesligával még a kettővel se, főleg akkor az időben, de azt gondolom, hogy lehet, hogy még most se kell nagyon összehasonlítani anyagi szintéren, meg ilyen hasonló dolgokon, mert mondjuk mi állítólag akkor volt a Fradi költségvetése, én utána kimentem Kölnbe, a Kölnnek a másodosztályból a feljutás volt a cél, amit ugye el is értünk, de kb. 6-szoros költségvetése volt, és itthon meg arról beszéltünk, hogy Bajnokok Ligájába kéne jutni, meg nem tudom hova. Tehát azért egy kicsit az más kávéház. Ez, hogy most pályafutás csúcsa, vagy nem csúcsa, nehéz ezekről. Én jól éreztem magam a Fradiba, jó volt, tehát azért az azért úgy vitathatatlan, hogy hangulatügyileg a akkori ülői stadionban játszani, az szerintem egy olyan egyedi élmény volt. Tehát az egy más kávéház volt. De ugye még mondjuk itt a Fradinál is, hogyha jó ment a csapatnak, akkor sokan voltak, ha nem, akkor nem. Na most ez például Németországban teljesen máshogy van. Tehát ott kimennek meccsre, ha nyersz, ha veszítesz, ha nem nyersz 15 meccsen keresztül, akkor is ugyanannyian vannak a stadionban, és akkor is szurkolnak. Tehát ez a szurkolási tradíció, meg nem tudom mi, az egy kicsit más, én azt gondolom, Németországban, mint Magyarországon.
Ahogy mesélted, még egy korábbi interjúkban, egy-két héttel ezelőtt, még edzőmeccsen is.
Hát igen, tehát ott, amíg én ott voltam abban a 13 hónapban, azt hiszem, hogy pont mind a kétszer a szezon utolsó, vagy a felkészülési utolsó meccs az a hazai pályán volt, mind a kétszer a Fenerbahce-val, mert a Daum ott volt akkor edző, és ugye ő külön mellett lakott valahol. Ott full house volt, tehát ott 50 ezer ember volt akkor is a stadionban. Szerintem másodosztályban volt 38 ezeres átlag nézőszám, nem olyan rossz szerintem. És ugye én miután feljutottunk, akkor a negyedik vagy nem tudom hányadik forduló után mentem el, még ugye az első játszottam is, aztán szerintem körülbelül a legközelebbi meccsüket azt akkor nyerték meg, amikor beléptem a légtérbe körülbelül, mikor Ciprustól jöttem az áprilisba, de akkor is ugyanannyian voltak meccsen. Tehát az egy más közeg, jó lenne itthon is azt látni, hogy ha én fradista vagyok, akkor kimegyek minden meccsre, tök mindegy, ha Újpest szurkoló ugyanez, tehát tök mindegy, ha győri, és mindenhol azt mondom, hogy majdnem mindig tele lehetne a stadion.
Gondolom, ez se lehetett egy könnyű döntés, hogy egy olyan csapatnál, amely éppen akkor jutott fel a Bundesligába, és te is segítségére voltál, onnan eligazolni Ciprusba, nem tudom, hogy mennyire volt ez a te döntésed, vagy ott milyen körülmények játszottak közre.
Hát annyiba volt az én döntésem, hogy nagyon úgy éreztem, hogy el kell jönnöm. Most teljesen mindegy, hogy miért vagy miért nem. Nyilván én szerettem volna többet játszani, úgy éreztem, hogy nincs rá lehetőségem. Igaz, hogy nem nagyon akartak elengedni, de aztán így az átigazolási időszak végén utolsó napokban elengedtek. Akkor ugye volt még egy olyan kis kanyar a történetben, hogy Magyarországon teljesen más átigazolási időszakok voltak, mint a nemzetközi. Ezért hazajönni nem tudtam. Egy utolsó pillanatban jött egy lehetőség, amire majdnem azt mondom, hogy rá kellett bólintanom, mert ott tudtam, hogy nem érzem jól magam, és az nem lesz jó. De ez így alakult, ennyi, ebből is csak tapasztaltunk.
Aztán Ciprusból pár év után hazaigazoltál Magyarországra. Mai világban már nyilván ilyen magától értetődő, vagy legalábbis egyszerűnek tűnik, hogy játékosok ide-oda igazolnak belföldön, külföldön. De ott azért több évet kint töltöttél külföldön, és aztán igazoltál haza. Ez milyen érzés volt, hogy újra haza kerültél?
Hát én azt gondolom, hogy valamiért nekem ez a kinti lét, vagy nem tudom, tehát az annyira nem jött be. Úgyhogy én egyáltalán nem abban foglalkoztam amúgy sose, hogy most Pesten vagyok, Pécsen vagyok, Dunaújvárosban vagyok, vagy éppen hol vagyok. Nem ez a legfontosabb, vagy Köln, vagy Limassol, teljesen mindegy, vagy Larnaka, hanem én focizni szerettem, és én játszani akartam mindig is. Ez volt az első számú dolog az életemben, hogy játszani tudjak. Itt volt rá úgymond lehetőség, tehát innentől kezdve azt próbáltam meg jól érezni magam.
Honnan is vonultál vissza? Paks, ugye?
Igen, igen, Paks. Amikor hazajöttem, ugye akkor egy év még volt 2006-7 Fradiban, amikor kizárták másodosztály. Sajnos ugye semmi körülmény nem volt biztosítva ahhoz, hogy akkor egyből visszakerüljen a csapat, ami nem is sikerült 3 vagy 4 évig. Egy év volt ott, aztán utána kerültem Paksra, ahol azt gondolom, hogy ugye a Paks egy évvel azelőtt feljutó gyakorlatilag majdnem újonc csapat volt, és hát azóta is ugye most már 20 éve NB1-ben vannak, tehát ez egy nagyon nagy dolog.
És készülnek a bronzérem szerzésre.
Így van, tehát ez egy nagyon nagy dolog szerintem úgy szintén a város életébe. Reméljük még ez így lesz egy darabig, hogy ott lesznek. És igen, ott volt egy pár éve, ami nem volt rossz.
Aztán ugye volt a visszavonulásod, és pár évvel később pedig újra elkezdtél focizni a Kiskun Félegyházánál.
Hát ez egy olyan történet volt, hogy gyakorlatilag a barátok, haverok játszottak ott, és meggyőztek, hogyha csak meccsre is, de menjek el. És akkor egy darabig így ezzel próbálkoztunk, de azért az sem egy úgy sokáig, hogy nem egy az ember csak focizik, akkor ez egy ilyen jó lehetőségnek tűnt, meg ugye akkor edzőként nem volt munkám, mert mellette meg azt gondolom, hogy lehetetlen is.
És akkor hogy kerültél bele ebbe az edzői létbe? Mik voltak az első lépések?
Hát akkor megint vissza kell kanyarodnunk egy kicsit, mert ugye én Pakson úgy hagytam abba a 14-be, hogy már fél évig gyakorlatilag a Csertői Orrúd mellett voltam pályaedző, ilyen játékos pályaedző, ez egy elég hülye megfogalmazás szerintem. Nem is nagyon játszottam, talán már két vagy három meccset tavasszal, és a Brel mellett kezdtem el, mint asszisztens edző ezt a szakmát. Nem volt egyszerű az egyik oldalról átállni a másik oldalra. Azért szerintem ezt nagyon, nagyon nehéz kezelni. Nekem se volt egyszerű, de talán az akkori és volt csapattársaimnak, akik hirtelen volt csapattársaim lettek, még nehezebb volt talán ezt a szituációt. De ugye 4 évig együtt dolgoztunk a Relivel, aztán úgy alakult, hogy utána meg külön váltunk. Egy darabig.
Beszéljünk egy kicsit az aktualitásokról. Most itt Mezőkövesden vagyunk. 4. helyen áll a csapat, még egy forduló van hátra az NB2-ből, hogy ez itt marad.
Igazából most azt kellene mondani, hogy minden szép és jó, de ez ugye nem igaz. Szeptemberben lenne 2 éve, hogy Brelit felkérték, ő meg szerette volna, én is jövök vele és segítek neki. Ide kerültünk, 6 forduló után 4 pontja volt a csapatnak. Nem lehetett másodszor, csak az, hogy benn maradjunk. Ez sikerült is. Hát sajnos nem mondhatnám, hogy a tavalyihoz képest erősödött a keretünk. Olyan játékosok játszottak itt a tavalyi szezonban, mint a Szendri Ákos vagy a Cibla Flóri, akik most NB1-be is azért rugdostak egy pár gólt, még ha nem is játszottak olyan túl sokat, vagy a Juhász Bence volt ugye a kapusunk, aki most Kazincbarcikán védett. Nem igazán tudtunk úgy igazolni, úgyhogy én azt gondolom, hogy azért összességében az, hogy most 4. vagyunk, nyilván szeretnénk is itt maradni, ez hétvégén megkeverünk a Békés Csabát, és akkor biztos, hogy 4. leszünk. Ha nem 6., már rosszabbak nem lehetünk, de én azt gondolom, hogy összességében teljesen elfogadható ez a dolog, mert srácok mindent megtettek, megpróbáltuk, ennyi volt benne.
Ilyen szempontból a magyar szabálynak nektek okozott nehézséget, mert azok a játékosok, akiket felsoroltál, ugye az NB1-ben szerepelnek, vagy szerepeltek, és talán a magyar szabály is közrejátszik abban, hogy ennyi lehetőséget kaptak, és az NB1-ben játszanak.
Hát az Ákosra ez nem igaz, ugye a Szendreire, mert ő már idősebb, de a Flóri az még pont beesik mondjuk ebbe a szabályba. Én azt gondolom, hogy mindenkinek nehézséget okoz, és nem is feltétlen jó ez a szabály, mert ugye 2-nek itt NB2-be játszani kell kötelezően. Ahhoz, hogy 2-t végig a pályán tudja tartani, ahhoz hát a keretbe legalább kell 6. hasonlókorú játékos. Akkor se álltana, hogyha már tudja cserélni kell, hogy egy posztosak legyenek. De hát az egyik jó, a másik meg egy kicsit gyengébb, vagy nem annyira, akkor már nyilván az fog játszani még jó, akkor amelyik kicsit gyengébb, az meg nem fog játszani. Tehát melyik újunkat harapjuk meg című történet. Tehát lehet, hogy 2 játszik, 4 megnézi az egész évet, akkor nem teljesen jó ez a szabály. De ez van, mert ezt kell alkalmazkodni. Szerintem a játékosoknak sokkal rosszabb, mint az edzőknek, mert valahogy megpróbáljuk megoldani, csak nyilván kell a létszám, mert ugye azért egy év alatt lehet sérülés, stb. Mert nem egyszerű, de megpróbálunk hozzá alkalmazkodni.
Beszéltünk most a mostani csapatodról, a Mezőkövesdről, térjünk vissza kicsit megint a korábbi csapataidra, mert hát van mit róluk beszélni, ugye, ahogy utaltál is rá, a Ferencváros címvédése veszélybe került, hogy látod, milyen lesz az az utolsó forduló.
Tehát a Fradinak egy dolga van, hogy ő megnyeri a meccset. És onnantól kezdve meg arra kell várnunk, hogy mit csinál a Győr. De az biztos, hogy ez a bajnokság ez már Győr kezében van. Tehát nekik is csak annyit kell tenni, hogy nyernek. De ez nem egyszerű történet nyilván. Kíváncsian várom én is. Azt gondolom, hogy ha százalékokat akarunk vonni, akkor biztos, hogy a Győrnek nagyobb százalékba van esélye, mert csak annyi dolguk van, hogy megnyerjék a meccset, de a csakot megidézőjelbe teszem, mert azért nem egyszerű Kisvárdán nyerni.
Jót tesz a Fradinak, vagy akár az NB1-nek az, hogy lett egy versenyképes ellenfele a Győr személyében?
Hát én azt gondolom, hogy nem csak a Győr személyében van versenyképes ellenfele a Fradinak, mert a Paks évek óta ott van, azért tavaly a Puskás is szorongatta őket, idén a Győr ért oda. Pont ez a lényege szerintem az egésznek, hogy az lenne a jó, hogyha minél több csapat tudna ott lenni, és minél nehezebb dolga lenne egy csapatnak megnyerni a bajnokságot. Azt nem tudom, hogy ez nemzetközi porondon, hogy mennyire lesz jó, vagy mennyire nem lesz jó, mert ugye most a Fradi az utóbbi időkben azért elég jó eredményeket égettek el nemzetközi szinten. Ezt nem lehet tudni, de ez meg a jövő titka. Én nem feltétlenül tartom azt jónak, hogy van egy kiemelkedő csapat, és akkor a többi meg csak úgy küzd a többi helyért. Tehát az lenne jó, hogyha azt el tudnám kérni, hogy igenis legyen 5-6 csapat, ami esélyes arra, hogy ott legyen az első helyen.
A Fradi nemzetközi szerepléséről mit gondolsz, akár az idei szerepléséről, és akár úgy általánosságban? Pont most jött ki egy olyan hír, hogy sok idő után, talán 40 év után a magyar bajnokság felsőbb polcra kerülhet, mint az osztrák bajnokság. Ez azért nagyban köszönhető a Fradi nemzetközi sikereinek.
Igen, amire utaltam is előbb, meg ugye egy időben volt még arról is szó, hogy esetleg a egyből BL főtábla is lehet. Nyilván az lenne a még jobb, hogyha nem csak a Fradi menetelne mondjuk tavaszig, hanem lenne más csapat is, aki kihúzná tavaszig nemzetközi kupa porondon, mert az még jobbat tenne, ha több magyar csapatnak tudnánk szurkolni a nemzetközi porondon.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 6 perc, ez itt valóban már a Nemzeti Sportkör, és szeretettel köszöntöm a stúdióban Kovács Erikát, a Nemzeti Sport főmunkatársát, valamint Bitvan Emilt, az M1 Sport főszerkesztőjét, és Szőlősi György is rövidesen érkezik. Szerbusztok! Hát egy nagyon izgalmas hetünk van. Valaki azt mondta még, mit is írunk most? Még viszonylag benne vagyunk a májusban, hogy a május az egyik legszebb hónap a sportban. Lehet, hogy talán együtt ültünk éppen egy stúdió
beszélgetésben. Itt ültünk, és azon a gyalog, hogy ki volt ott velünk, köszöntöm a kedves hallgatókat, hogy ki mondta ezt, de ez tényleg így.
Ugye
van.
Így, és nem tudunk ez ellen tiltakozni, tekintettel arra, hogy valóban a május az nagyon-nagyon sok labdasportban elsősorban, de hát, ha kinézünk, akkor a szabadidős vagy szabadtéri sportban, így fogalmazok természetesen, ugye dúlnak az országúti, meg a különféle fajta egyéb Grand Tour kerékpárversenyek is már, tehát ugye az időjárás is lehetővé teszi, de tény és való, hogy minden szárba szökken a szószoros értelmében, és így van ez természetesen a FIZ ligával is. Ugye szombaton 4 mérkőzést játszanak majd egy időben, ugye Kisvárda, Eto és a Ferencváros Zalaegerszeg a bajnoki címről dönt majd, de azért az ETA a harmadik helyért is harcban van, ugye itt a Debrecen, Újpest és a Diósgyőr Paks mérkőzéseket rendezik 17-15-től, szerintem az is érdekes lesz majd pillanat, hogy mit hogyan közvetítünk. Természetesen a Nemzeti Sportrádióban, a klasszikus körkapcsolásban mindent hallhatnak majd a kedves hallgatók, de az M4 Sport, sőt az M4 Sport Plus is beszáll ugye ebbe, hiszen itt a párhuzamosságnak nagy-nagy jelentősége van. Az minden esetre, nem tudom, rátok bízom a jelzőt, hogy kedves, pikáns, bizakodó, hogy a Paks már kiküldte a hivatalos vasárnapi érem ünnepségre a meghívót, de azért kulturáltan megjegyezte, hogy ez természetesen csak akkor él, ha tényleg harmadikok lesznek. Ezt nem tudom, minek lehet ezt betudni, mire gondolsz, Emil?
Én pont ma voltam.
Önbizalom?
Én pont ma voltam Pakson. Igen. Egyébként. Készítettünk egy interjút.
Szervezted a vasárnapi.
A szerződést hosszabbító Böde Dániellel. Szerintem ez inkább egy ilyen, szerintem ez egy profi kommunikáció, és ebben benne van az, hogy ez természetesen csak akkor, ha. Mert itt most szombat este azért nehéz lenne kiküldeni villámgyorsan.
Igen.
Ez, ebben nincs semmi, hogy fogalmazzak, nagy képűség, elbizakodottság. Én inkább azt gondolom, hogy ez egy profi klub előre gondolkodása, hogy amennyiben úgy alakul, hogy a Paks szerzi meg a harmadik helyet, egyébként ez nyerni kell Diósgyőrben, de ha nem nyernek is alakulhatnak úgy az eredmények, akkor várnak mindenkit délben. És ami még egy picit érdekesség, hogy Böde Dániel egy gyakorló vezetőedző, egy vármegyei másodagy harmadosztályi csapatnál, a Madocsánál, ezt a nevet szerintem, aki a magyar futballt követi, ezt pontosan tudja, és a Madocsának vasárnap 17 órakor lesz bajnoki mérkőzése, ráadásul rangadót játszanak, van a Madocsa a második, a riválisuk pedig az elsőjén áll, és pont kérdeztem Danit, hogy akkor ez azért lett délre szervezve, hogyha úgy alakul, hogy még át tudjál érni a saját meccsedre, és csak mosolyogott. De hogy
igen.
Igen, én egyébként azt gondolom, hogy ez a buli meg lesz tartva, hogy beszéljünk egy picit a szakmai részről is. Szerintem a Paks nyerni fog a Diósgyőr otthonában egész egyszerűen azért, mert jó formában vannak. Most ugye Ferencvárostól kaptak ki, de egyébként a nagyon fontos meccset megnyerték a Debrecen ellen 5-2-re. A Diósgyőrnél már a leendő csapatot nézegetik, a fiatalokat próbálgatják, hogy az MB2-ben kik lehetnek majd segítők. Én ebből a párosításból nem tudom azt elképzelni, hogy ne a Paks jöjjön ki győztesként.
Minden esetre persze ez a szakmai része, de még egy picit engem, vagy én szeretném, ha visszatérnénk ehhez a gondolathoz, ugye, hogy mi mindennek kell előre készülni. Ugye most azért az elmúlt hétvégén, amikor a Puskás Arénában ugye kupagyőztest avattunk ez alkalommal a Ferencváros személyében, akkor már lehetett látni, hogy mindenki vette föl a kupagyőzteseknek járó nyilván előre elkészített mezeket, de gondolom egyébként, hogy nyilvánvalóan az a Zalaegerszegnél is készen volt ez. Ugye nem tudom, Erika, neked van-e ilyen tudomásod, hogy ez általában itt szokott lenni, de Gyurinek nyilván nagyobb gyakorlata van abban, hogy amikor eljött két csapat oda, hogy valóban döntenek valamilyen címről, akkor egyrészt mi lesz azokkal, akik tehát megy a kukába ilyenkor, egy fájdalmas...
Edzeni jól lehet benne, nem?
Nem tudom.
De abba tudnál edzeni, amit sose...
Ezt akarom mondani, hogy
igazán nem tudom, de egyébként én a meghívóra visszakanyarodva, én először felvettem a szemüvegemet, mert azt hittem, hogy nem jól olvasom a dátumot. Aztán pedig 3 másodpercig azon gondolkoztam, hogy de ez még nem dőlt el. Aztán nyilván láttam a tartalmát a levélnek. Én azért még ágálok az ellen, amit mondtál, de nem fogom kimondani, hogy miért ágálok ellene.
Hát mi most ezt kimondhatjuk, mert nem...
De nem azért, hanem, hogy én ágálok az ellen, hogy a Paks legyen a bronzérmes, majd meglátjuk, hogy
mi fog történni. Egyetlen,
egyébként ebből a szempontból nagyon babonás vagyok. Én még a pezsgőt sem merném bekészíteni. Tudom, hogy azt is be kell, hogy lehűljön.
Na de valakiknek, tehát de valakinek van ide, van oda, meg valakinek
meg nem ez alapján,
csak.
Én mindig ezt szoktam mondani, nem ez alapján dől el, hogy én a babonából mit nem csinálok, mert valóban készülni kell. Tehát a profizmus azt igényli, hogy készüljenek, és nyilvánvalóan szerintem, ha nem is pólók, de valamilyen szinten zalaegerszegi relikviák is készülhettek.
Illetve
a magyar...
mennyi ilyen póló lehet valamilyen raktárban, vagy valahol, hogy...
Na, hát azért ez egy Gyurira, mert szerintem a legnagyobb tapasztalata neki lehet olyan mérkőzésekről, ahol nyilván a vesztes körüli, hogy mondjam, termékek, vagy merchandising, hogy ilyen csúnyán fogalmazok.
Ezek a gyűjtők igazi kincsei, a soha meg nem nyert trófeákat ünneplő. Nekem valahol van otthon, az utcán árulták... illetve nem, a dolog úgy igaz, hogy az utcán osztogatta ingyen a csalódott árus a Deutschland Europa Meister sálakat, a 2008-as bécsi spanyol-német Európa-bajnoki döntő után. Tehát amikor már látta, hogy ezt most már nem fogja eladni, valószínűleg meg közben kiderült, hogy a németek nem nyerték meg az EB-t. Tehát ilyen üzleti kockázatot is van, aki vállal ilyen termékekkel, és aztán vagy bejön, és akkor jó ötlet volt. Vagy...
De miért van ennek értéke? Mert hát úgy kezdted a mondatot,
hogy
ez igazából ritkaság, mert azért ezt utána igazán komolyan senki nem veszi, se eladni nem tudja, se nyilván, ha egy klub legyártat egy ilyet előre, akkor azt nem fogja nyilvánosság elé tárni, mert bohócot csinál magából. Ugyanakkor meg látjuk azt, hogy tényleg, ha valaki valamilyen trófeát megnyer, vagy emlékszem például a magyar válogatottnak is volt előre készített pólója, amikor, hát nem mondok butaságot, talán Bulgáriában vívta ki a 2024-es EB szereplés jogát, és akkor ott hirtelen előkerült egy doboz, és ott elkezdték osztogatni. Valami volt, hogy egyenesen az EB-re, hogy nem is tudom, mi volt a szlogen.
Nem a szófiai piacon vették, az biztos.
Úgyhogy ilyenek vannak, de én is ilyen szempontból babonás vagyok, mert ezt úgy mondják magyar, hogy előre isznak a medve bőrére.
De ha meg valóban a pillanat bekövetkezik, és nincs semmi.
Igen, az éremelszadással kapcsolatban az utóbbi időben, ugye ez egy jobbára megoldhatatlan logisztikai és protokoll feladat, mert lehet olyan, hál' Istennek talán lehet ezt mondani, hogy most is annyira kiélezett a bajnokság, hogy az utolsó mérkőzésen, utolsó fordulóban több mérkőzés dönt arról, hogy ki végülis, lesz a bajnok,
végülis
mondjuk.
Mindenről, vagy, mert az
igen, tehát melyik érem kihez megy. Tehát mondjuk az ideális és jó előre tervezhető modell az, hogy mondjuk egy idegenbeli meccsen valaki bebiztosítja a bajnoki címét, és a következő utolsó fordulóban a hazai meccsen megünneplés. Arra aztán föl lehet készülni, az ott, mit tudom, emlékszem gyerekkoromban ilyenekre, amikor a Fradi nyert Diósgyőrben, vagy a Honvéd nyert pont szintén Diósgyőrben, azt hiszem egy évvel rá, akkor utána nagy buli volt tervezve a fővárosba, mire visszaér a csapat Diósgyőrből, és viszonylag prognosztizálható volt a győzelem, de például az, hogy az MLS elnöke a bajnok csapatnak adja át az aranyérmet, az sokszor nem megvalósítható, meg két helyen egyszerre nem tud lenni.
És nem biztos, hogy a papírforma vagy a nagyobb esély jön be.
Így van, és az egyikre elutazik, és az ugye már egy állásfoglalás, mert akkor azt meg, hogy hát úgy látszik, hogy ő arra számít, hogy X lesz a bajnok. Ezért aztán sokszor egyik helyre se utazik el, mondván, hogy nehogy részrehajlónak lássák őt. Így viszont a friss bajnok nem fogja az MLS elnöktől átvenni az aranyérmet. Láttunk olyanokat, hogy MLS elnökségi tagok adták át az aranyezüst bronzérmeket. Meg itt meg az a kettősség, vagy az az ellentmondás is feszül, hogy frissiben szeretnék a szurkolók megünnepelni, de akkor viszont nem lehet annyira előkészíteni a dolgot. Mert olyan is van, mondom, hogyha van egy érem átadó ünnepség, amit előre tud mindenki, akkor mindenre föl lehet készülni, viszont az már nem lesz soha olyan spontán. Úgyhogy ennek millió megoldása van, botrányok is fűződnek az érem átadások, kupa átadások történetéből. Volt olyan, hogy a Fradi megnyerte a bajnokságot, a bajnoki címmel együttjáró kupát valaki lecsapta valahova, és aztán eltűnt, még azon az éjszakán, akkor volt olyan, hogy...
Az valamelyik gyűjtőnél lehet.
És valószínű. Az is értékes darab akkor.
Igen, volt olyan, hogy az MLS elnöke adta át az érmeket, jöttek a játékosok és a stábtagok, majd elfogytak az érmek, de még mindig jöttek a játékosok és a stábtagok, és nem volt elég. Ott kirúgtak valamit az MLS-ből, úgy emlékszem. Szóval ez egy érdekes szakmai kérdés is egyébként. Mondjuk ilyen rendezvényszervező vagy sportszervezői szakmai kérdés.
Világos. És annak, hogy a klasszikus idézem, örülünk-e Vincent, hogy végül is mégiscsak tulajdonképpen az utolsó fordulóra maradt minden komoly döntés. Tehát ez jelenti-e azt egyenes következtetésként, hogy ez egy nagyon jó színvonalú bajnokság lett, ahol a végén több csapat van versenyben az aranyezüst bronzérmekért?
A színvonalat illetően nem feltétlenül, de izgalmasnak mindenképpen izgalmas, és szerintem akik semleges szurkolók, azok biztos örülnek annak, hogy még akkor minden az utolsó fordulóban dől el. A ferencvárosi szurkolók biztos nem örülnek annak, hogy úgy vágnak neki az utolsó fordulónak, hogy hátrányban vannak. A győriek viszont nagyon örülnek, hogy hosszú-hosszú idő után megint van esélyük rá, és ők vannak az élen. Én személy szerint annak örülök, meg én szeretem az ilyen közvetítéseket, ugye a televízióban is egymás mellett megjön a két csatornán a két találkozó, az m4sport.hu oldalon a másik kettő, illetve nyilván mind a négy megy, szóval én ezeket így szeretem, amikor így hol itt, hol ott pattog a labda, és éppen melyik csapat áll bajnoki címre. Izgalmas lesz, az biztos. Bár én azt gondolom, hogy a Győr hamar eldönti már az első fél időben a találkozót, és a klasszikus izgalmak elmaradnak.
Tehát az azt jelenti, hogy olyan lehengerlő lesz már az első fél időben, annyi gólt szerez, és annyi egyértelmű lesz a győzelme?
Nekem van egy ilyen megérzésem, hogy a szünetben már 2-0-ra fog vezetni a Győr. Valamiért most ezt gondolom, hogy úgy mennek oda Kisvárdára, hogy ez nekik egy kupa döntő, ezt meg kell nyerni, és ott van a bajnoki cím. Nagyon összeszedett futballt mutatnak be, szerintem rendben vannak a fejek, nem estek ki a ritmusból az elmúlt hetekben sem, szerintem itt ezt az utolsó lépést meg tudják tenni.
Erik, az előbb te mondtad, hogy te azért ezt nem írod alá, legalábbis ugye, ami a Paks bronzémet illeti, akkor haladva itt a megérzések útján, hogy fog kinézni itt a végső sorrend.
Azért nem írom alá, mert nem szeretném aláírni, de tartok tőle, hogy ez lesz.
De a más miatt, tehát neked van egy ilyen érzelmi kötődésed, nem az egyik csapathoz?
Van egy, és ráadásul a családom másik felé, meg egy másik csapathoz kötődik, és azok egymás ellen játszanak most hétvégén. Szerencsére egy pillanatot sem fogok belőle látni, mert külföldön leszünk, úgyhogy legalább nem lesz idegeskedés. Nekem egyébként mások a megérzéseim, amit Emil mondott, bár én ezt kimerem jelenteni, hogy én nagyon szeretném, hogyha Győr lenne a bajnok, mert én nagyon szeretem, amikor vidékről van egy bajnok, meg nagyon szeretem, amikor nem, tehát nagyon jók ezek a hosszú sorozatok, de nem baj az, hogyha azt valaki megtöri. De én is azt gondolom, hogy a Paks az, amelyik úgy van felszálló ágban, hogy legnagyobb esélye van rá, hogy a Debrecen-Újpest meccs mit fog hozni, arra meg azért vagyok kíváncsi, mert volt szerencsém kint lenni a derbin a Megyeri úton. De nem azért, nem az a bajom, hogy tehát, hogy a család szomorú volt, hanem szerintem nem lehet úgy játszani egy derbin, ahogy az újpesti játékosok. Tehát, hogy egy-kettőről maximum tudtam volna azt mondani, felszántott a pályát. Tehát, hogy ez borzalmas volt látni.
Újpesti játékosok is ezt kifogásolták.
Tehát, hogy nem a veresség, az 5-0, a 0-5 ez csúnya, nyilván. De nem a verességgel volt nekem bajom, hanem tehát nem is az, hogy léleknék, amikor azt látod, hogy...
Na jó, de ráadásul még, ha jól tudom, szurkolók sem ennek, ugye? Igen. Tehát, hogy még van egy ilyen dolog is, hogy vajon, és a Debrecen, hát hogyha a Paksot felszállóákban említetted, akkor a Debrecen nyilván az Újpesthez képest egy egészen más szinten játszik most, meg más hangulatban van. Igen, tehát valamire számíthat az Újpest Debrecenben?
Nem tudom, én szerintem a Debrecen az bánhatja, hogy ott olyan február-március, nem tudom most pontosan, ott nagyon sok pontot elhulajtott, nagyon sok döntetlenje volt a Debrecennek, amely meccseket szerintem meg kellett volna nyerni, akkor nem lenne ennyire kiélezett.
A Paksnak meg ott volt egy 5 meccses.
Azt én tudom.
Nullázása.
De ott magához, tehát hogy ott magához ragadhatta volna mondjuk a bronzot a Debrecen, ha nem állandóan X-el. Még egyszer mondom, de elfogultságomtól függetlenül szerintem a Debrecen jó szezont fut, főleg ahhoz képest,
persze,
ahogy hát ezt a szezon elején mindenki, hát sokan azt mondták Debrecenben, hogy nincs meg a keret, anyagilag sem vagyunk, vagy van jók.
Sok volt a kérdője, tehát jöttek olyan játékosok, akiket korábban senki nem ismert.
És ment ez a Mendemonda, hogy az egyik kieső jelölt az a Debrecen lesz, ehhez képest szerintem jól játszanak. Most egyébként Zalaegerszegről nem beszéltünk, de akkor is azt gondolom, amit az Emil, hogy valóban szerintem a Paksnak van a legnagyobb esélye. Illetve hát, hogyha Zalaegerszeg valami nagyon nagy csodát művel hétvégén, akkor a kisvárdai meccs kevésbé lesz érdekes, vagy hogy mondjam, mármint érdekes lesz, csak hogy akkor nem akkor nem csak a Győr tesz érte, vagy szóval, hogy érted, mit akarok.
Én egyébként azt érzem, hogy az Zalaegerszegi idény az már így gyakorlatilag majd, hogy nem véget ért, igen. Egyébként szerintem a bajnokság üde színfoltja a Győr mellett az Zalaegerszeg volt ebben az idényben.
Egyértelmű.
Bocsáss meg, szerinted csináltak pólót? bronzérmesek vagyunk. Nem, hát, hogy a Zsuzsa első kérdésére.
Inkább az a kérdés, hogy Zalaegerszegen volt-e kupagyőztesek vagyunk póló akkor.
Mert azt beszéltük, hogy valószínűleg ma volt.
Szerintem két klub mindenképpen készül arra, hogy bajnokok vagyunk jelen pillanatban.
Én azt fogom sajnálni, hogy a Debrecen...
Csak lehet, hogy a Fradinak elég benyúlni a raktárba, és nem tudom, ha nincs rajta dátum, akkor...
De van, ez az a lényeg, az kell.
Hogy a Debrecen, Zalaegerszeg és Paks 3-asból egy nem fog nemzetközi kupát játszani jelen állás szerint, és én azt gondolom, hogy egyébként ez a Zalaegerszeg lesz, mert a Debrecen szerintem az Újpestet meg fogja verni.
Szerintem, igen, ez elég erősen.
A Paksról már beszéltünk, a Ferencváros is megnyeri szerintem a bajnoki mérkőzését, és azt pedig nem tudom elképzelni, mondom még egyszer, hogy a Győr kikapjon Kisvárdán, aztán nekik lesz egy nagyon hosszú út hazafelé, és akkor másnap pedig Győrben meg lehet méltón ünnepelni a bajnoki címet, szóval ez egy nagyon jó forgatókönyv lehet az Eto szurkolók számára, de még kell aludni.
Mielőtt a Gyuri megszólalna, azért, ha valakinek van affinitása, nyilván azért, mert rálátásom van, valaki azért gyűjtse ki, hogy a bűnrossz Újpest bárkitől kikapott az elmúlt 10 évben a bajnokságban. Egy csapatot mindig következetesen, szinte állandóan megvert, az a Debrecen volt. Úgyhogy én ezért nem gondolom azt olyan egyértelműnek, még ha Debrecenbe is játszik. De tudok példákat mondani.
Ha statisztikákat nézzük, akkor ennek lehet alapja, de azért a forma alapján...
Meg az, hogy valóban hogy nem lesznek szurkolók, megkaptak a fejükre, vagy igen. Nem tudom.
Meg, mi csak itt okoskodunk magunk között, de aztán majd a pályán, hogy hogyan tudja Szélesi Zoltán felpiszkálni az öltözőt a 0-5 után.
Mondta múlt héten Kis Tamás a sportkörben, hogy befolyással van a mérkőzésekre, mert amit megjósol, annak pont az ellenkezője történik meg, ezt így mondta.
Akkor szombaton 4 órakor fel kell írni a
szoktak
tamit.
Ilyen kabala állatkákat így az olimpiák előtt, ugye, hogy ha kijön, vagy nem jön ki, akkor megszáll a Kis Tamásnak ezek szerint.
Ezt mondta, hogy befolyással vagyok.
Nagyon sok mindenre beszéltük itt megérzésekről, de azért ilyen szempontok is vannak, és nem hiszem, hogy lehet annak jelentősége, hogy melyik csapat melyik kupába játszom, vagy mivel jár jobban a magyar futball, hogy ez befolyásolhatja a végső eredményt.
Nem, én se hiszem. Itt olvasgattuk már idén közben, hogy alakulhat úgy a konstelláció, hogyha a Fradi bajnok lesz, akkor még az is elképzelhető, hogy egyből a főtáblán kezd a többi, tehát az európai vetélytársak eredményeinek és a saját korábbi jó szerepléséből fakadó koeficiensének köszönhetően. Ezt nyilván lehet a magyar futball érdekének nevezni, hogy a magyar bajnok kezdjen a BL főtáblán, de ez senkinek nem lesz az eszében, amikor éppen becsúszik majd az utolsó fordulóban, vagy kapura lő. Amúgy meg tényleg óriási dicséret illeti az Etót, hogy az utolsó pillanatig ellenfele a Fradinak. A Puskás Akadémia ugyanígy az utolsó pillanatig ellenfele volt a Fradinak tavaly, de most a Győr talán annál is kedvezőbb helyzetben van, hiszen a saját kezében van abszolút a sorsa, és miután a két bajnok aspiráns rangadóját meg tudta nyerni a Győr, ezért onnantól kezdve én azt hiszem, hogy ők az esélyesek, és nem is mondok ezzel olyan nagyon különleges dolgot, és innentől kezdve az lenne a meglepetés, hogyha mégis a Fradi nyerne, ugyanakkor összességében az egész idény tekintve, vagy ha arra gondolunk, hogy mit mondtunk volna előzetesen, akkor egy óriási meglepetés, hogy a Győr az, amelyik 6-7 év után le tudja taszítani a Fradit a trónról. Én ezt a forgatókönyvet tartom valószínűbbnek, de persze bármi lehet. Kicsit elkalandoztam itt a kérdésről gondolkozva, mert nincs még egy hete, hogy egy bajnokavatást láttam a Camp Nou-ban, ahol az a különleges élmény adatott meg a hazai szurkolóknak, hogy pont a Real Madrid legyőzésével tudták bebiztosítani a bajnoki címet.
Ez a szem pont Gyuri-nek nem esett túl
ami,
jól.
Ami hát persze velem együtt sokaknak nem esett
azért
túl jól.
Azért ez nagyon papírforma volt szerintem.
Abszolút papírforma és volt.
És először fordult elő a történelemben, hogy egy El Clásicón
döntsön a bajnoki címről. A végeredmény, meg a bajnoki végeredmény az szerintem is papírforma volt. Az egy kicsit elszomorító volt madridi szemszögből nézve, hogy szinte semmilyen ellenállás nem tanúsított a Real Madrid, tehát pillanatok alatt az első fél órában eldőlt a meccs és a bajnoki cím sorsa, tehát
Hát utána az volt az ellenállás, hogy nem lett több gól.
A Madridnak már bajnokságot nyerni már nem volt esélye, de arra, hogy mondjuk megfricskázza a Barcelonát, és arra kényszerítse őket, hogy el kelljen halasztani a bajnok ünneplést, azt azért én egy kihívásnak tekintettem volna a madridi játékosok részéről. Igaz, hogy ott hétközben berekedés volt
akarom, az ötözőben. Ezt akarom, de nem ilyen előzmények után könyörgöm.
Meg minden, tehát nem volt igazán esély. De ott például, amellett, hogy nyilván ott spontán módon énekeltek, meg tűzi játékoztak az utcán a Barcelona szurkolók, de a hivatalos ünneplés az másnap következett. És az ilyen nagy kluboknak, amelyek sokszor nyernek bajnoki címet, nyilván megvannak ezek a hagyományos szertartásai, a Real Madridnál a Cibeles szökőkúthoz mennek, és az utóbbi években ezt már nem csak ilyen spontán módon teszik, hanem ott megvan építve a bajnoki pódium, volt olyan BL győzelem, hogy még azon az éjszakán hazaérkezik a csapat, és a szurkolók megvárják, és ott ünnepelnek együtt a Cibeles téren, szóval ennek sokféle módja van, és mindig ez a kettőség okozza a nehézséget, hogy most azonnal minden spontánabb módon a friss élmény hatása alatt ünnepeljük, vagy megpróbáljuk a lehetőleg profiban előkészíteni.
Na, és akkor ehhez képest, tehát hogy volt egy héttel ezelőtt ilyen élmény, akkor most milyen élményre kell készülni? Hát azt hallottuk, hogy a Milena Győri koreográfia a talán legkényelmesebb és legszebb, ugye egy vasárnapi ünneplés.
Hát én ezt valószínűsítem, hogy a Győr behúzza, és akkor ami ott egy óriási dolog lesz. A Győr volt már magyar bajnok, több nagy korszaka volt a Győrnek, először azt hiszem Hidegkuti Nándor edzősége idején nyertek még a 60-as években, utána a Bekben a négy közé az elődöntőig meneteltek, aztán a legnagyobb, talán legemlékezetesebb, legtöbb embert magával ragadó győri sikerkorszak az a Verebes Éra volt, Verebes József vezető edzői időszakához kötődik, és azóta minden győri csapatot mindig ahhoz viszonyítanak, és oda próbálnak visszatérni a támadójáték, a közönség létszáma és a sikerek tekintetében, de volt már Bintér Attilával is bajnok a Győr az azóta eltelt időszakban. Hát most azt a hangulatot lehet érezni Győrben, hogy ez nem egy fellángolás, hanem hát ha visszatérnek a Verebes korszakhoz, hiszen jól játszik a Győr, sikeresen játszik, egyre több a néző, egyre több néző kísért el idegenbe a Győrt mostanában, úgyhogy...
És szép focit játszanak.
És szép focit játszanak, és sok magyar fiatallal játszanak szép focit, tehát még a válogatott keretbe is tudtak adni játékosokat.
Hát valahol azt gondolom, ez lenne az alapvető cél. Tehát,
Bozsik Péter, az M4 sportszakkommentátora Vitális Milánt az idény felfedezettjének nevezte, és talán nem is lehet vele vitatkozni.
És az idény igen, legjobb játékosa, úgyhogy ha mellé tesszük, talán még az idén legjobb játékosa is egyébként.
Hát igen, és hogy ez egy magyar futballista, egy magyar válogatott futballista, ezt mindenképpen jó kimondani, és igen, valóban ez lenne a cél, hogy rengetegen bírálták a Győrt, amikor külföldi játékosokkal jutott vissza az élvonalba, de érdekes módon ma már a magyar fiatalok helyzetbe hozásának, meg sikerélmény szerzésének az egyik első számú terepe az ETO.
Na, innen folytatjuk rövidesen majd a Nemzeti Sportkör, mert Kovács Erikával, Bikman Emillel és Szőlősi Györgyel.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi vízilabda. Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sport Rádióban.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Hosszabbított Böde Dániellel a Paks. Rövidesen lezárul a kormányváltás technikai folyamata. Fokozatosan beborul az ég. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Böde Dániel megállapodott a folytatásról, így a következő idényben is a Paks NB1-es labdarúgó együttesét erősíti. A tolnaiak csapatkapitánya a 21. élvonalbeli szezonjára készül. Pályafutása során eddig 527 első osztályú mérkőzésen lépett pályára, amelyeken 172 gólt és 75 gólpasszt jegyzett. Paksi színekben, minden sorozatot figyelembe véve, már 374 meccsen viselte a klub mezét. A Szekszárd NB1-es női kosárlabda csapatában folytatja pályafutását Rátkai Eszter, aki a hónap elején bajnoki címet nyert a Péccsel. A 19 éves válogatott irányító, akit egy hónapja kiválasztott az észak-amerikai bajnokságban szereplő Phoenix Mercury, két idényre írt alá a tolnai klubbal, amelyben Magyar Bianca vezetőedző folytathatja két éve megkezdett munkáját. Két arany, egy ezüst és két bronzéremmel minden idők legeredményesebb Európa-bajnokságát zárta a magyar tekvándó válogatott. Münchenben a mai utolsó versenynapon Bándiána és Dékis Zoltán paratekvándós egyaránt az ötödik helyen végzett, míg az épeknél Klajkó Dávid kilencedik lett első EB-jén.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Rövidesen lezárul a kormányváltás technikai folyamata a miniszterelnökség régi épületében. A minisztériumok ezzel egyidejűleg megkezdik a beköltözést új székhelyeikre. A miniszterelnökség az 5. kerületi Alkotmány utcába, az egykori építési és közlekedési minisztérium épületébe költözik. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy napra kész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte a korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen. Hozzátette, a leköszönt kormány tagjai az őket törvény szerint megillető végkielégítésüket egy kárpátaljai gyermekotthonnak ajánlják fel. Elfogadhatatlan, hogy a magyarok lakta Kárpátalját is támadják. Ezt a külügyminiszter közölte a budapesti orosz nagykövettel, akit a tegnapi nagyszabású orosz támadás után kéretett be hivatalába. Orbán Anita felszólította az orosz diplomatát, hogy Moszkva azonnali hatállyal hagyjon fel a civilek elleni agresszióval, és Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünet és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. Az aszbesztmentesítés nem tűrhalasztást. Az emberek egészségének védelme a legfontosabb. Erről a környezetért felelős miniszter beszélt Szombathelyen, miután helyiekkel egyeztetett a kialakult helyzetről. Gajdos László elmondta, a kormány már hétfőn tárgyalni fog az ügyről, és minden segítséget megadnak az aszbesztszennyezés megszüntetéséhez. Eddig 300 helyszínről érkezett jelzés. Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyébe is került az osztrák bányából származó kőzúzalékból. Több kamionnyi illegális, hamis gyógyszert foglaltak le egy nemzetközi razziában. Összehangolt akció keretében 5 állam nyomozói 16 országban csaptak le. A csaló kereskedők neves szakemberek fotóit és nevét felhasználva fiktív szakértői véleményekkel reklámoztak engedély nélküli termékeket. 6 embert tanúként hallgattak ki, míg egy lengyel férfit csalással és pénzmosással gyanúsítanak. Jazzkoncerttel, naplementés, DJ-szettekkel, táncházzal, gyerekprogramokkal és kertmozival várja a közönséget a Várkert Bazár nyáralei fesztiválja. Kovács Kati és Pál István szalonna is fellép a június első hétvégéjén tartandó szezonnyitó rendezvényen.
Közlekedés.
Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, a bábolnai csomópont és Biatorbágy között szakaszosan torlódnak a járművek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Holnap felhősebb időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Majd délutántól nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, zivatarok. A délies szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Éjszaka 3 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 18 és 25 fok várható. A délkeleti tájakon melegebb lesz.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Zsuzsa.
16 óra 36 perc van, ez itt továbbra is a Nemzeti Sportkör, és itt a stúdióban Kovács Erikával, Bitman Evinnel és Szőlősi Györggyel folytatjuk, és ugye arról beszélgettük, hogy ki hogyan készül a hétvégi, akár bajnokavatásra, akár érem átadóra, miközben hát nagy boldogság számunkra, hogy legalábbis ugye a görög szuperliga rájátszásában már avattak bajnokot, méghozzá az AEK Athén csapatát, amelyben Varga Barnabás is így megszerezte pályafutása első Magyarországon kívüli bajnoki címét, úgyhogy görög bajnok. Hát kicsi fájdalom a hírben, ugye, hogy pont egy tegnapi mérkőzés során megsérült, a PAOK vendégeként játszott az AEK, most már bajnokként egy 1-1-es döntetlen, és a mérkőzés félidejében ugye le kellett cserélni Varga Barnabást, nem volt tudható, hogy mennyire komoly ez. Most egy sajtótájékoztató híre alapján úgy tűnik, hogy ez egy bordasérülés, aminek egyfajta izomgörcs lehet a hátterében. Valószínűleg törésről nincsen szó, legalábbis jelen pillanatban. A görög gazetta információ alapján, aki az edzőt, ugye Marko Nikolić szavait idézte, ennyi tudható. Hát nem azt mondom, hogy ez egy... Reméljük, hogy ismerve Varga Barnabás gyógyulási hajlamát ennél komolyabb sérülésekből is, hogy nem fog sokáig tartani, és bízunk benne, hogy azért a 17-i zárómérkőzés, ahol egyébként az AEK elképesztő, tényleg döbbenetes ünneplést szervez, ezt ugye athéni kirándulásom alapján meg tudom erősíteni, valószínűleg ez így lesz majd.
Milyen de jó nekik, látod, hogy készülhetnek előre.
Ők már készülhetnek előre, de hát mi is nagyon szeretnénk készülni, hogy Varga Barnabás mondjuk a válogatottban rendelkezésre álljon. Szerintetek mennyire kell aggódni?
Szerintem nem kell aggódni. Én is a Nemzeti Sportban olvastam, hogy a bordája sérült meg, és hogyha ez egy zúzódás, és most a naptárat nézzük, akkor még nagyjából majdnem 3 hét van addig a válogatott mérkőzésig, amikor először pályára léphetne a nemzeti csapatban. Én szerintem ebből meg fog gyógyulni. Valószínűleg nem is játszik már az AEK-ban ebben az idényben, mert egyébként minek? Szerintem ki tudja azt pihenni, ezt a sérülést. Nyilván egy ilyen borda az nagyon kellemetlen tud lenni. Testvéremnek nem is olyan régen volt egy ilyen kis borda sérülése, és 3 hétig mozogni nem tudott szegény. De ugye ő nem élsportoló, az élsportolónak pedig csak az egyetlen feladata van, hogy ebből megpróbáljon felépülni. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy 10 nap múlva, amikor a válogatott találkozik Telkiben, ha nem is az első napon, de az első héten megérkezik Varga Barnabás, becsekkol, kicsomagol, átöltözik, végez egy kis rehabot, és látjuk mind a két válogatott meccsen. Ez egy optimista forgatókönyv.
Ez így van, de akkor mondjuk el azt a sokat elmondott közhelyet, hogy ha valamikor meccset kell kihagynia, akkor inkább ez legyen most, amelyiken nem játszik, tehát ez kevésbé érint minket fájdalmasan, nyilván jó lenne itthon látni őt a pályán, sokan szeretik, hozzá is tud tenni, meg nyilván próbálgatja a Rossi a csapatot, az összetételt, stb., de talán inkább most. De ezt a bordasérülést, ezt én bele is, nem volt nekem sose, de ez biztos, hogy rém kellemetlen, ráadásul ugye ennek csak a pihenés a gyógymódja, és ehhez türelem kell. Ami ugye kinek hogy van, de ahogy Zsuzsa mondta, hogy is mondtad, gyógyulási hajlam?
Gyógyhajlam, ez létező.
Én a 3 hétben kifejezés. Bízom, hogy azért 3 hét van addig a meccsig, az sok idő.
De akkor ez azt jelenti, hogy addig nem nagyon szabad bármit is csinálnia. Vagy nyilván óvatosan.
Erről egy orvost kellene megkérdezni, illetve pontosan nem tudjuk, hogy...
Nem, hát ez a legfrissebb, és mondjuk a közelítőbb, vagy a leghelytállóbb információ, amit eddig tudhattunk, ugye Nikolić mester szavaiból, hogy ez egy ilyen izomgörcsnek tűnik, azért a görcs az általában el szokott múlni, de lehet, hogy mondjuk olyan mélyen ütötték meg, hogy ez egy picit azért több annál, így van, hát ne legyen se repedés, se törés, mert az valóban egy viszonylagosan lassú gyógyulás, és egy nem túl kellemes dolog, de hát ő azért egy 8-9 arccsontot érintő sérülésből is azért elképesztő módon tért vissza, úgyhogy én ebben nagyon bízom, hogy Varga Barnabás megrázza magát.
Hát igen, a nemzetet sokkolt, amikor amikor ez a bizonyos arc sérülése volt, ami után én nem is tudom, hogy hogy lehet ugyanolyan elánnal és nem is tudom, bizalommal belemenni az
majd
ilyen
fejpárpajokba.
Kíváncsi vagyok,
napokban,
kíváncsi vagyok, mert ez tényleg ugyan, hogyha valaki karambolozik, akkor sokáig utána van, aki nem is ül többet autóba, vagy nem szívesen, vagy leesik a lóról, ugye ismerjük ezeket. Ő pedig elképesztően rémisztő sérülést szenvedett el a 24-es Európa-bajnokságon a skótok elleni meccsen, és aztán visszajött, talán tényleg gyorsabban, meg simábban, mint ahogy bárki gondolta volna. Most azért a magyar szurkolóknak komoly hiányérzete van, mert a legutóbbi emlékük, személyes emlékük a többségnek Varga Barnabás játékáról az, amikor azt az elképesztő bombagolt rúgta az íreknek, amikor még azt gondoltuk, hogy a vége is olyan szép lesz, mint amilyen szép ez a gól volt, és aztán tudjuk, hogy nem lett, viszont tavasszal voltak hazai válogatott meccsek, és sajnos ott sérülés miatt hiányzott Varga Barnabás, úgyhogy ez mindig a válogatott meccsek ünnepi hangulatához sokat hozzátesz, hogy olyan futballistákat láthatnak itthon a magyar szurkolók, a magyar gyerekek, akiket egyébként csak a tévében vagy ott sem, tehát Szoboszlai Dominik, Varga Barnabás, ilyen sztárok, akik Sallai Roland.
És most azért nem egy olyan válogatottunk érkezik vissza, amelyik komoly bajnokságok bajnoki címeit mondhatja magáénak, most éppen nem a Premier League, ugye, mint ahogy ez tavaly volt Szoboszlai esetében, de azért van török bajnokunk, van görög bajnokunk.
Igen, szóval ez nagyon nagy szó, és talán nem is fordítunk elő figyelmet ezekre. Én még Szűcs Kornél esetét is ide venném, aki kupadöntőt játszott Szerbiában.
És gólt is szerzett tegnap a második percben, aztán a Zvezda ilyen 90-valanyadik perces góllal hosszabbításon tett, és végül 11-es párbajban elbukta a Vojvodina. De
és valóban... Igen, és amikor rácsodálkozunk, hogy mondjuk Sallai Roland nem tudom hány évtized után nyert bajnoki címet magyarként Törökországban, de azt hiszem az első volt tavaly, aki bajnoki címet és kupagyőzelmet nyert magyarként egy idényben, most megint török bajnok, talán megint kupagyőztes, erre most nem esküszöm hirtelen meg. Ezek óriási dolgok, hát most azt mindig a papájával, Sallai Tiborral, szintén korábbi évben a beli labdarúgó és futballedző, aki Rolival is sokat dolgozott, szoktam beszélgetni, és ő jár ki ezekre a meccsekre, amiről nekünk csak ilyen benyomásaink vannak egy-egy kép, egy meccsen én is voltam, ott láttam, hogy ők tényleg, tehát olyat látunk, hogy a szurkoló haragszik egy játékosra, aki sérülés színlelt, és gyorsan meggyógyult, és a hozzákerül a labda, akkor fütyülnek, de a Galatasaray meccsen bármelyik ellenfél játékosnál van a labda bármikor, mindig fütyül az egész stadion, mindig. Tehát ezt megszokni egészen különleges, de Tibor egyszer azt mondta a tavalyi bajnoki ünneplésnél, hogy 1 millió ember volt az utcán Isztambulban, amikor ünnepelték a csapatot. Tehát ez olyan lépték, amit nehéz elképzelni, és ezeknek a sztoriknak vannak magyar főszereplői. Ez tényleg óriási dolog.
Valóban, és azt gondolom, nekünk is ezt a megfelelő módon kell értékelni, úgyhogy bízunk benne, hogy hamar felépül Varga Barnabás, mert nyilván szükség van rá válogatottban, és nyilván egy másfajta minőségében is tud most megjelenni. Aztán nézzünk egy picit északabbra, nyugatabbra, mert hogy ugye Liverpool Szoboszlaival is kerkezel pénteken este 21 órától az Aston Villa otthonában játszik, és matematikailag be is biztosíthatja a BL indulását, ugye ezt nagyjából abból számoljuk ki, hogy a Brighton érheti ugyan még be, amely a bajnoki címért hajtó Manchester City-t fogadja, de a Manchester City látjuk, hogy egészen más szintet képvisel, úgyhogy ezzel, hogy bebiztosítsa a Liverpool a bajnoki, vagy a BL indulást, hát ezzel kell most ebben az idényben beérni, hát ez azért elég soványka, nem? Erre ez egy kicsit sovány.
Hát igen, de közben meg azért igen, nem futott jó szezont a Liverpool, hát, mondjuk Szoboszlai igen, és szerintem azért kerkesen panaszkodhat a végére, persze. De valóban, tehát hogy tavalyhoz képest...
Hát ez azért úgy igen, tehát hogy...
És azért az, hogy még mindig nem biztos a BL
hogy
indul,
még ez sem biztos, igen, így tehát, van, hogy, tehát
hogy azért ott volt több lehetőség kupákra, bajnokságban, stb., szóval hogy ez most...
Pont Anglia az, ahol azért nagyon sokféle címet, vagy kupát, vagy trófeát be lehetne gyűjteni, és hát nem belesleg ugye nemzetközi élvonal, hát azt persze csak reménykedtünk benne sokáig, hogy akár a Liverpool főszereplő lehet a BL-ben, így a Puskásban
hát
is.
Igen, én ezt mondtam, hogy ez milyen jó lenne.
Én is.
Én ilyenkor olyan szívesen belelátnék a csapat házába, vagy ott a kulisszák meg, hogy vajon ők tudják? Mert gondolom, ők is elemzik, hogy már miért volt ez a szezon amilyen, mert elsősorban ott kell megtalálni az okokat, tehát hogy beszélhetünk mi itt bármiről, de nyilván ezeket ők is tudják, amiket mi elmondunk. Tehát, hogy ott kellene megtalálni, hogy vajon most ez miért egy ilyen szezon, hogy azért, mert nagyon erősek voltak az ellenfelek, azért, mert nem építette jól össze a csapatot.
Hát, vagy Arne Slot mégsem az a kaliber, akinek gondolták, mert ugye itt most szerintem az a nagy kérdés, és szerintem ezt már nagyon sokan föltették, hogy ami ugye vele az első évben, az első bajnoki szezonban kijött, az még egy Jürgen Kloppi örökség volt, amit jól formált, és egy száguldó vonatra szállt ő fel, és hál' Istennek nem volt túl sok akadály, ami szembe jött, mert még volt egy jó vonat, vagy pedig most derült az ki, hogy ugye azok az igazolások, amelyek, hát hogy mennyire voltak hozzákötve az ő akaratához, az ő csapatépítő mentalitásának megfelelő elképzelések, de nagyon sokat költöttek rá, az egyértelmű, és hát ebből nem tudta kihozni azt az előrelépést, amit nem csak az elköltött angol fontokkal várt volna az ember, hanem azt gondolom, hogy nem tudott csapatot formálni ebből a játékos állományból. Ez vajon Arne Slot képességének a hiánya, vagy egyszerűen egy szerencsétlen szezon, és sokan azt is mondták, hogy ez egy hosszú távú építkezésnek volt az első éve, és hát ilyenre sikerült.
De akik ezt mondták, azok gondolom úgy is gondolják, hogy akkor még továbbra is él azok a bizalom.
Úgy gondolják, tehát
mert ugye van, aki meg azt mondja, nem tudom, nyilván ez íratlan szabály, hogy a Premier League címvédőjének edzőjét a következő szezonban nem nagyon szokás elküldeni, mert azt gondolom, hogy lehet, hogy más helyen, nem azt mondtam, hogy mindig az edzőt persze kell fejezni, vagy ott, de hogy lehet, hogy bele is lehetett volna valahogy nyúlni bele, vagy nem tudom, hogy aki jobban ért hozzá, az hogy
hát
gondolja.
Minden esetre csak már azért ilyen szurkolói petíció, amennyire én tudom, elindult Arne Slot ellen, tehát nem lesz egy könnyű pár napja, tehát ez egy nagyon nagy kérdés vajon, hogy ezzel a bélindulás jelentő helyen, ha ez meg lesz, mert ugye ez most már úgy tűnik, hogy meg lesz, de még azért ez sincs zsebbe, hogy ez vajon elége ahhoz, hogy megkapja a megfelelő türelmet. Egyébként ez a Premier League már trófeát már egyszer össze.
Nem tudom, én úgy emlékszem, hogy nagyon jól indította a szezont a Liverpool, nem? Tehát, hogy az első 3-4-5 meccsen, mint hogyha én nekem az rémlik, hogy ott még olyan volt, mint hogyha folytatták volna, és utána jött a
A vásárlások meg egyáltalán ez a fajta költekezés nyilván sok-sok olyan sztárnak az idejövetele nem hozta meg szerintem a várt hatást.
Beszélgetünk sokszor ebben a stúdióban, én mindig azt mondtam, hogy Szalának a szerepe az annyira meghatározó ebben a csapatban, és mindig vannak olyan kulcs, nem véletlenül hívják őket kulcsjátékosoknak minden keretben, akiknek a szerepe akkor is meghatározó, ha jól játszanak, és akkor is, ha nem. Salah kivívott magának egy olyan pozíciót az öltözőben is, meg a pályán is, amihez sok mindent igazított a Liverpool korábban. És ez azt hiszem, hogy indokolt is volt, amikor ő volt a világ egyik legjobb és leggólerősebb játékosa. Viszont ahogy az ő teljesítményre egyre halványabb lett, minthogyha nem tudott volna erre megfelelő módon reagálni a Liverpool, sem az öltözőben, sem a pályán, hanem egy ilyen folyamatos feszültség jellemezte az idényt, hogy kevesebbet játszik, ezen megsértődik, erre a klub hogy reagál.
Hát, ott volt egy kifejezetten konfliktusos időszak, ugye?
Abszolút. Kikerül a csapatból, ez az ő önérzetét is bántja, mert azért egy olyas valaki, aki abszolút vezéregyeniség volt, ha lekerülni a padra, azt még az is nehezen viseli, aki esetleg olyan természetű, már pedig egy góllövő a műfajnál fogva becsvágyó csatár soha nem fogja azt elfogadni, hogy neki a padon kell ülnie, vagy akkor biztos nem, amikor ő más véleményem. Szerintem problémát, a Salah problémát sem tudta Slot és a stáb és a csapat megfelelően kezelni, és hát most itt nézem, hogy július 3-a volt az a nap, amikor Diogo Jota meghalt, és erről egyre kevesebbet beszélünk, meg nagyon nehéz ennek a közvetlen szakmai következményeit meghatározni, de majd amikor utólag számos elemzés készül, meg erről beszélnek, szerintem fordulópont lehetett. Tehát azért egy ilyen közvetlen játékos társat egyik pillanatra a másikra ilyen tragikus módon elveszíteni, az mindenkit, az mindenkit megvisel lelkileg, és ez a kevésbé mérhető része a futballnak, De biztos, hogy ez is sokat számít, és ennek vannak szakmai vonatkozásai is, mert mégiscsak egy alapemberét elveszítette a csapat, és erről talán kevesebbet beszélünk, meg talán szemérmesebben beszélünk, de szerintem biztos, hogy ez is fontos volt, hogy most a tavalyi bajnoki cím mennyire volt Slott sikere, és mennyire még Kloppé, azt megint nehéz elmondani, de szerintem is az azóta eltelt időszak fölértékelte a Kloppérát, mert ott azért óriási csapatot rakott össze. Jürgen Klopp, ott is voltak hullámvölgyek, de olyan hullámhegyek is, amelyek a Liverpool történetének a legszebb fejezetei közé
ugye,
tartoznak.
Nyilván Arne Slot sorsa sem lényegtelen nekünk, akik figyeljük a Liverpool, elsősorban a magyarok miatt, de ennél sokkal fontosabb Szoboszlai Dominiké, ugye, akinek szem zajlanak tárgyalásai a Liverpool vezetőségével, független attól, hogy élő szerződése van. Mi lenne neki most jó? Hiszen azért ez egy döcögő Liverpool. Van-e olyan ennél méltóbb csapat, ahol esetleg szerinted erre ő, hát pláne, hogy láttuk, hogy ő mennyire fölfelé lógott ki ebből a Liverpoolból, vagy azért az, hogy a Premier League mégiscsak a világ vezető labdarúgó bajnoksága, tehát mint bajnokságban jó helyen van, csak hogy ez a csapat most, nem tudom, ilyen marad? Jobb lesz?
A másik, amit mondani akartam, hogy lehet persze fanyalogni a Liverpool szereplésén, de azt sose tévesszük szem elől, hogy itt egy szuperligáról beszélünk valójában, még hogy angol bajnokságnak nevezik is, ahol elképesztően nehéz jól. Tehát minden csapat dúsgazdag, minden csapat a gyakorlatilag világválogatottakat képes igazolni, minden csapat a legjobb edzőt oda tudja hozni, és nem lehet minden csapat bajnok minden évben. És ha csak az úgynevezett nagyokat nézzük, Arsenal, amelyik most éppen BL döntőre is készül, meg Chelsea, meg Manchester City, meg Manchester United a hagyományai révén, de nagyon hosszan lehetne sorolni, hogy melyek azok az angol Premier League csapatok, amelyek a legmagasabb csúcsokra törnek. Úgyhogy igazából... És ott volt a Manchester City korlátlan anyagi lehetőségekkel, a világ egyik legjobbnak tartott edzőjével, és ott is óhatatlanul elkövetkezik a hullámvölgy, mert nem lehet mindig jónak lenni, és mondom, elképesztő erős a konkurencia, tehát sokszor még csak arról sincs szó, hogy gyengébb lett a csapat, csak a vetétársak annyival erősebbek lettek, hogy itt nem nagyon bízhat szerintem egyik klub sem abban, hogy akkor ő most évről évre bajnokságot fog nyerni, mert borzasztó erősek a kihívók. Mi nagyon örültünk volna Liverpoolnak például a budapesti BL döntőben, ez egy olyan történelmi csoda lett volna, amit még mindig szerintem fájlal mindenki, aki látta felcsillanni a reményt, de hát ez van.
Ja, Isten ments, hogy én mondjam meg, hogy mi lenne a jó Szoboszlainak, de Gyurira rácsatlakozni. Ez a Premier League. Szerintem jó helyen van Szoboszlai. Az ő elmondás alapján nyilván, amit a sajtóban olvasok, jól is érzi ott magát. A klub, amelyikkel, félve mondom ki a nevét a jobbon ülő úr miatt, a klub, amelyikkel szóba hozták legtöbbet a Real Madrid, az most nem biztos, hogy az a klub, vagy az a csapat, amelyikben
nem az a Real Madrid, még az egy olyan,
de amelyikben úgy kívánnám, hogy ott próbáljon helytállni, mert ott egy kicsit meg kéne nyugodni a kedélyeknek, és ott le kéne az egókat csapkodni, vagy ott nem tudom.
A szurkolói petíciókról szólva, pont a Real Madridnál is azt látjuk, ilyen kicsit maliciózusan mondta is Florentino Perez, hogy hát igazából semmit nem tettem a klubért, nyertem 7 BL-t, építettem egy új stadiont, nem tudom. De ettől még, ha jön a sikertelen időszak, akkor a szurkoló azt mondja, hogy takarodjon az edző, takarodjon a vezető, nincs türelem, tehát a Liverpool is egy olyan közeg, meg a Real Madrid is egy olyan közeg, ahol mindig nyerni kell, és mindig trófeákat kell gyűjteni. Úgyhogy most pont Madridban is válsághelyzet van valóban, és még azt az elnököt is kikezdik, aki már a legendás, a világ első számú klubjává a Real Madridot tevő Santiago Bernabeu sikereit is fölülmúlt a regnálása idején. Itt annyit lehet mondani, hogy a Real Madrid, de szerintem ez a Liverpoolra is igaz, amelyik még a Hazel tragédiát követő 5 éves angol kitiltásból is végül visszajött, BL győztesként tért vissza az isztambuli döntőn, és aztán újabb és újabb sikerek következtek. Szóval a Real Madridnál is csak azt tudjuk mondani, hogy lehet, hogy most hullámvölgy van, de a Real Madrid előbb-utóbb újra a Real Madrid lesz, és lehet, hogy pont azért, mert megszerzik Szoboszlait, mert ott ez nyilván leegyszerűsítése a helyzetnek, de Klopp és Modric visszavonulása, távozása óta szerintem a középpályán nagy probléma van. Nem tudták hasonló tudású játékossal, játékosokkal pótolni ezeket a szuperklasszisokat, és bár mi magyarok lehet, hogy elfogultak vagyunk, de már 2-3 éve legalább azt érezzük, hogy Szoboszlai éppen az a középpályás, aki azt a futómennyiséget, amit Modric nál csodált a világ, képes produkálni, azt a rugó technikát, amit Kroos, aminek Kroos a birtokában van, annak Szoboszlai is a birtokában van. Szóval én még mindig nem, és szerintem sok Szoboszlai rajongó és madridista nem tett le arról, hogy az ő útjuk találkozni fog.
Na jó, hát ez valószínűleg a jövő zené, ezt majd megtudjuk. Mindenesetre, ahol a hullámvölgy nem fér ma bele, az ma 18 órától a Szerbia-Magyarország férfi kézilabda VB selejtező első összecsapása, hiszen elképesztő fontos ez a mérkőzés, ugye lesz majd ennek egy visszavágója a Veszprém arénában, de a tét nem kevesebb, mint a világbajnokságra való kijutás lehetősége. Az a világbajnokság, amelyik egyébként már olimpiai kvalifikációt is jelenthet, tehát az egyik fontos esemény kapcsolódik a másikba, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk természetesen a férfi kézilabda válogatottnak, és ezt a mérkőzést is élőben lehet majd nyomon követni, nyilván az M4 Sporton is, és itt a Nemzeti Sportrádióban is, ahogy ezt már megszokatták, úgyhogy nagyon szépen köszönöm itt a Nemzeti Sportkörben Kovács Erikának, Szülősi Györgynek és Bitman Emilnek, hogy itt voltak ma.
Köszönjük.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Tíz évvel ezelőtt kettős győzelemmel sikerült a világbajnokságra kijutni, épp déli szomszédunk ellen. A férfi kézilabda válogatott számára adott a feladat. Nisvárosában a kellő alaphangot megadhatja Csema Rodriguez együttese. Szerbia, Magyarország, férfi kézilabda világbajnoki selejtező élőben, 18 órától a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Május 30-án, ahogy azt jól tudjuk már, a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó bajnokok ligája döntőjét. Történelmi felvezető sorozatunkban 2010-ben érkeztünk az Internacionale és a Bayern München döntőjéhez. Edvi László összeállítása következik.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
Varga Józsi varázslatai a selejtezőben, magyar csapat másodszor a csoportkörben és a végső győztes akár a repülőt is betolta volna a kapu elé a siker érdekében Madridban. A következő negyed órában a 2009-2010-es bajnokok ligája szezont elevenítjük fel.
Viva España!
Puskás országából érkeztek? Állapította meg a madridi reptéren az egyenruhás, amikor futólag ránézett az útleveleinkre 2010. május 21-én. Bánki Dodi, akivel mások mellett együtt érkeztem, válaszolt neki valami kedveset, de a madridi fickót aznap nem lehetett felvidítani. Ő a Reálnak akart szurkolni másnap szolgálata leteltével a BL döntőben, de kénytelen volt elviselni, hogy a számára szentként tisztelt stadionban másnap egy olasz és egy német csapat csapajd össze a nagyfülű trófeáért. A Real már a nyolcad döntőben elvérzett a Lyon ellen, de ez egy későbbi történet, előtte kerüljenek szóba a selejtezők. Itt ugyanis olyan magyar siker született, amely igen nagy ritkaság azóta, hogy Bajnokok Ligájának hívják a sorozatot, és egy honigárdának három pár harcot kell vívnia a főtáblás szereplésért. A magyar aranyat 5 éven belül negyedszer szerezte meg a debreceni VSC, de korábban volt, hogy a Manchester United-del kellett harcolni a főtábláért, viszont a 2009-2010-es szezonban már volt bajnoki ág, és így legalább a fényévekkel előttünk járó bajnokságok dobogósait el lehetett kerülni. A Lokinak így sem volt könnyű a sorsolása, már az első ellenfél, a svéd Kalmár is a nehezen verhető kategóriába tartozott. A kis Legó stadionban, az Oláh Gábor utcában viszont remek eredmény született, elsősorban a magyar játékosok lelkesedésének, fanatizmusának, küzdeli tudásának köszönhetően. És jött egy akkor még ismeretlen fiatalember, Varga József, aki csodás gólt rugott a 73. percben, majd elsírta magát. Utólag kiderült, hogy nemrég veszítette el imádott édesapját, aki az első edzésétől kezdve mindig ott volt a pálya szélén, amikor még kicsi volt, hozta-vitte, később pedig lelkesen szurkolt neki. Ám ezt a pillanatot, ezt a történelmi pillanatot már nem élhette meg. Józsika gólja után a 86. percben Kis Zoltán is betalált, így 2-0-ás előnnyel ment a Debrecen Svédországba. Ott pedig már a 13. percben betalált Varga Józsi, így összesítésben 3 gólos lett az előny. Ám a 32. percben már csak egy, és ettől fogva nem igazán fért be az a bizonyos zapszem oda, ahová egyébként nem való. A 71. percben már 3-1 volt a svédeknek, de a Loki hősies küzdelemben megőrizte ezt az eredményt, és ez akkor az idegenben lőtt gól miatt továbbjutást ért. Pedig nagy baj lehetett volna, ha hosszabbítás jön, mert a védelem mamutját, Máté Pétert a 86. percben kiállították. A következő körben nélküle verte 2-1-0-ra Loki az észt Levadia Tallint, a hazai meccsen első gólját szerezte az az Adamo Koulibaly, aki később 2-szer lett magyar gólkirály. A BL rájátszás kör pedig igazi örömünnep volt, soha nem felejthető csodagólokkal. A Levszki Szófia otthonában 2-1-re nyert a Loki Bodnár bombával és Cvitkovics varázslattal, itthon pedig 2-0-ra Varga és Rudolf ágyúzással. A Debrecen úgy jutott a főtáblára a BL-ben, hogy Poleksics kapuson kívül többnyire csak magyarok játszottak a csapatban, illetve a vége felé a közben beépülő Adamo Koulibaly. És a csoportkör első meccsén is 8 magyar futott ki a kezdőcsapatban a Liverpool félelmetes otthonában. A Liverpool Fiorentina Lyon csoportban nem szerzett pontot a Debrecen, viszont például az olasz csapatnak idegenben 2-t, itthon 3 gólt rugott. Itthon. Hát igen, ez fájdalmas pont volt a debrecenieknek. Akkor ugyanis még nem volt meg a mostani csodálatos nagyerdei stadion, így a hazai meccseit Budapesten kellett játszania. Annyi ember, 8-10 ezer, amennyi be tudott volna zsúfolódni az Oláh Gábor utcai kis stadionkába, felutazott minden meccsre Pestre, és hozzájött még annyi az ország többi részéből, hogy mindhárom hazai meccsen teltház volt, ami akkor 37 ezer embert jelentett. Ezek egy része persze csak a neves ellenfelek miatt jött, de így is jó érzés lehetett a debreceni focistáknak ennyi magyar szurkoló előtt játszani. A DBSC történelmet írt, valószínűleg olyat, amelyre ő soha többé nem lesz képes, de ez csak arra volt elég, hogy azokból a magyar foci kudarccal tel időkből azért maradjon valami szép emlék is az utókornak. A sorsolás pillanatában egyébként sokan hiányoltak egy igazán nagy csapatot a csoportból, a Liverpool akkor nem volt az, de az egyenes kieséses szakasz bizonyította, hogy nem akármilyen képességű gárdák előzték meg a Lokit. Fiorentinát a legjobb 16 között a Bayern München csak óriási nehézségek árán tudta legyőzni, míg a Lyon az elődöntőig száguldott, mint szóba került a Reált is kiütve, őt is a Bayern állította meg ott. Az a Bayern, amely úgy jutott tovább a csoportjából, hogy két fordulóval a vége előtt még biztos kiesőnek tűnt, mert oda-vissza kikapott a Bordeaux-tól, ám végül az zárónapon úgy nyert a Juventus otthonában 4-1-re, hogy Butkapus egyenlített 11-esből. Az Internek a csoportban szintén rezgett a léc, végül két győzelemmel igazán olaszosan továbbment. Aztán jött a Mourinho-s, taktikus, patika mérlegen kimért tavasz. Kettős győzelem a Chelsea ellen, 3 rugott góllal. Kettős győzelem a CSKA Moszkva ellen, 2 rugott góllal. Majd a Barcelona ellen 3-2-es összesítés, amely után már elképzelhetetlen volt, hogy ne nyerjen bajnokok ligáját a José Mourinho irányította Inter. Ezt talán még a Bayern szurkolói is így gondolták, pedig a Loki két korábbi ellenfelének, a Fiorentinának és a Lyonnak a kiejtése közben játszott egy nagy klasszikust a Bayern a Manchester United ellen. A hazai 2-1 után az Old Traffordon már 3-0 is volt a Manchesternek, de a Bayern két gólt szerezve tovább ment. Újból visszavágva 99-ért. A madridi döntőn az akkor első szezonját futó Digisport TV csatornát 5 ember is képviselte. A már említett Bánki Dodi szakkommentátorként, egy kommentátor, egy operatőr úti filmkészítéshez, a külföldi kapcsolatokért felelős munkatárs és jó magam. Ez volt egyébként az első szombati BL döntő a történelemben, és ennek a délelőttjén a hivatalos ügyek elintézése után elsétáltunk a Királyi Várhoz, ahol viszonylag csend volt. Bezzeg a belváros, igen hangos volt. 20-30-100 fős csoportokban énekelgettek, táncoltak a milánóiak és a müncheniek. Egyik kezükben sörös pohárral, a másikkal a csapatuk által remélt gólok számát mutatták az ellenfél szurkolóinak. Ha közel kerültek hozzájuk, akkor veregették egymás vállát. Béke vagy te sport? Szerencsére messze volt már időben a Heysel, de még a 95-ös bécsi döntő is, amikor a Stephansplatz két végéből a rendőr sorfal mögül kiabálgattak egymásnak a rivális csapatok drukkerei. Igazi gyönyörű nyárelő volt Madridban május 22-én. A döntő pedig este 8 óra után kezdődött. Éppen a melegítéshez kivonuláskor érkeztem, nagyon szeretem ezt a mérkőzés előtti ceremóniát, főleg a világsztárok végzik a gyepen. A mozdulatok közben csendben lement a nap, a kigyúló fényektől csillogó pályához gyönyörű hátteret adott a szürkület. Mindkét csapat elhozhatta a saját stadionjának műsorközlőjét, A meccs előtt igazságosan elosztva az időket, ők tüzelték a szurkolóikat. Adóvevős mikrofonnal a saját tábor előtt fokozták a hangulatot. Két szakmáját kiválóan értő fickó, de a német hiába hozta a maximumot, a két nyelv közti különbség okán ezt a párharcot csak az olasz nyerhette. Ahogy a csapatok közti csatában is nehéz volt elképzelni, hogy a németek nyerhetnek. Nem tudni miért, hiszen mind az edzők, mind a játékosok szinte gramra egy szinten voltak, mégis ezt lehetett érezni ott a helyszínen. Talán az elődöntő milánói hőstette és Mourinho személyisége miatt. Utóbbit lehet arrogánsnak, pökhendinek nevezni, de akkor olyan kisugárzása volt, amelyhez hasonlítható, nem sok volt a foci történelemben.
A hivatalos sajtótájékoztatón Mourinho arra a kérdése, hogy ezúttal is betolják-e a csapatbuszt a kapu elé, ha arra szükség lesz, azt mondta, ha kell, akkor a repülőt is. Ez a mondat ott Madridban a BL döntő előtt hangzott el először, és azóta szálló igévé, illetve szálló mondattá vált.
A meccset egyébként mester és tanítványa csatájaként harangozták be sokan, hiszen a múlt évezred végén a fiatal Mourinho Louis van Gaal segítője volt a Barcelonánál, és sokat is tanult tőle. A többit meg maga tette hozzá a zsenialitásával, és ez a kettő együtt azt eredményezte, hogy a tanítvány 2010-ben legyőzte mesterét a kettőjük legfontosabb csatájában.
A 35. percben Julio César hatalmas kirúgását Diego Milito Snyder elé fejelte, aki visszatette a labdát az elmélázó Van Buyten és Debbie Helis közül kiugró társának, és az argentin csatár 10 méterről a német kapuba lőtt. A 70. percben újra ő volt eredményes. Eto indítása után a 16-oson belül úgy csapta be Van Buytent, hogy a belga védőnek azóta sok álmatlan éjszakája lehetett emiatt, és a lövésénél Butnak már nem volt esélye.
Amit már a meccs előtt érezni lehetett, az bebizonyosodott a meccsen is. A Bayernnek egyetlen esélye az volt, hogy vezetés szerez, mert hátrányból sansztalan volt. A teljes szezont figyelve nem feltétlenül az Inter volt Európa legjobbja, de a három sorsdöntő tavaszi hónapban egyértelműen, és főleg 2010. május 22-én. Jellemző kép volt, hogy még ment a meccs, amikor már a mester és a tanítványa kezet fogott. Előbbi gratulált az utóbbinak, majd a sajtótájékoztatón ezt mondta Van Gaal.
Ahhoz, hogy ezt az Intert legyőzzük, csúcsformában kellett volna lennünk, és mi most nem voltunk abban. Tudtuk, hogy az ellenfél kiválóan megszervezi a védelmét, a Bundesligában sok csapat áll fel ellenünk ilyen taktikával, de az Inter ezt jobban játsza, minőségi játékosai vannak hozzá. Ennek ellenére volt helyzetünk, ám ha nem szerzel gólt, akkor nem nyerhetsz. S ha ki is kaptunk, büszke vagyok a csapatomra.
A meccs után a diadalmas hadvezér José Mourinho megszerezte magának a meccslabdát és boldogan pózolt vele. Ja, és a következőket mondta.
Bevallom, tartottam Van Gaaltól, mert jól ismerem őt, tudja, miként kell felkészíteni és feltüzelni egy csapatot. A mérkőzés előtt szándékosan provokált bennünket azzal, hogy azt nyilatkozta, mi csak védekezünk, de ő is csupán azt akarta, amit mi, győzni. Nekünk sikerült és fantasztikus évet zárunk, mindent megnyertünk, amit csak lehet, a bajnokságot, a kupát és most a BL serleget is, ami számomra értékesebb a világbajnoki címnél is.
Mourinhónak ez volt az utolsó nyilatkozata Inter edzőként, mert hamarosan bejelentették, amit már a madridi döntő előtt mindenki biztosra vett, hogy ő lesz a Real edzője. Abban a szerepkörben viszont gyakorlatilag megbukott. De ez már egy másik történet, amelyről egy másik alkalommal lesz szó. Tartsanak akkor is velünk!
Kedves hallgatók, ma rendhagyó módon ennyi volt a hazafutás. A Nemzeti Sportkrónika után a 18 órakor kezdődő szerb-magyar férfi kézilabda világbajnoki selejtező felvezetése miatt már is következik a körkapcsolás Balogh Balázzsal. Én szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak.
We will find a possible to tame like oil in the ocean.